Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Egy perc múlva este 9 óra a mikrofonnál Regős László Pál, és visszatekintünk a labdarúgó világbajnokságra, amely vasárnap Spanyolország győzelmével ért véget. Tanyi Barnabás az Egyesült Államokban, a Connecticut Unitedban futballozik, ez a helyi harmadosztály. Ő beszélgetett arról Szabó Bencével, hogy milyen is volt ez a VB ott a helyszínen, milyen volt megélni labdarúgóként, hogy az Egyesült Államokban rendezték a világbajnokságot.
Hát túl vagyunk egy nagy eseményen, a sportvilág legnagyobb eseményén, a labdarúgó világbajnokságon, amelyet az Egyesült Államokban is rendeztek ki, Mexikó, illetve Kanada mellette, pedig ugye az elmúlt időszakban már fél éve már ugye az amerikai klubnak az igazolt játékosa vagy, és Amerikában is eltöltöttél azért hosszú éveket, utánpótlás éveidben is játszottál ott. Milyen volt neked ez a világbajnokság? Amerikát mennyire mozgatta meg ez a labdarúgó VB, amit oda vittek? Szóval így általánosságban mi az, amiket te tapasztaltál és el tudsz mondani erről?
Szerintem nagyon megmozgatta Amerikát. Ugye én pontosan itt vagyok New York és Boston között. Ugye Bostonban és New Yorkban is volt rengeteg mérkőzés. El is mentünk, volt, amikor volt egy szabad hétvége, el is utaztunk a pár csapattársammal például Bostonba, ugye ahol játszott Norvégia, Marokkó, a francia válogatott, a skót is, tehát rettenetesen sok ember volt, mindenhol ugye nagy képernyő, összegyűltek az emberek, és tényleg azt volt nagyon jó látni, hogy mennyire összegyűlt mindenki, tehát hogy ha Skócia játszott például Marokkó ellen, akkor is, hogy mennyire együtt szurkoltak a két országnak az emberei, és hogy nem az volt, hogy teljesen szétoszlott a város, hanem tényleg mindenki nagyon jól el volt a másikkal, és örjöntek, és pulisztak, de nagyon-nagyon normálisan, nagyon jó volt minden. Tehát igazából eszméletlen volt látni, hogy tényleg mennyien vannak világ akármelyik részéről, és tényleg, tehát fenomenális élmény volt.
Mennyi volt közülük az amerikai? Mert azért arra lehetett hallani, hogyha már hangulat, akkor a skótok azért Bostont azt végül is kiitták az alkoholból, de ehhez az amerikaiak mennyire tudtak csatlakozni?
Hát lehetett látni igazából, hogy az amerikaiak is mennyire élvezik ezt az európai feelinget, amit hoztak a skótok legfőképp. De ők is becsatlakoztak ugye a bulizásba, de a skótok voltak az első helyen, az biztos.
És te mondjuk melyik mérkőzésre tudtál kimenni, melyik tetszett a legjobban?
Nem tudtam kimenni egyik mérkőzésre se. Igazából az volt ugye elsősorban is, hogy ugye nekünk is megy a szezon, tehát minden nap edzések, aztán hétvégén ugyanúgy meccsek voltak, meg tényleg nagyon rettenetesen gyorsan elmentek a jegyek. Eszméletlen, hogy tényleg minden meccsen teltház volt, még így is, hogy ugye nem volt valami olcsó kijutni egy meccsre.
Igen, erre akartam rákérdezni, hogy ez mennyire volt egy visszatartó erő, mármint hogy ugye lehetett arról hallani még az év elején, hogy azért a jegyek annyira nem fogynak, ellenben akkor tényleg azért minden meccsre elment egy jegy?
Igen, tehát én is nagyon megvoltam letődve, amikor még nézegettem az elején, hogy ugye mennyibe fognak kerülni a jegyek, még amikor a pályától is legmesszebb ülsz, de tényleg, tehát minden meccsen teltház volt, és igazából szerintem nagyon-nagyon élvezték itt az emberek, tehát...
Szerinted milyen hatással lehet az a labdarúgó világbajnokság az amerikai futball életre? Ugye az MLS azért már egy jó ideje megy, konkrétan, hogyha most visszagondolok, akkor szerintem pont a 94-es VB volt az, ami után elindult az MLS. Szerinted ilyen tekintetben, hogyha akkor történt egy ilyen nagy változás, hogy elindult a profiliga, ezután a VB után mi következett Amerikában?
Szerintem Valami ugyanilyesmi, mint akkor, mert tényleg az emberek, tehát most igazából tényleg látni, hogy mennyire futballlázban vannak, és például csomó olyan emberrel beszéltem, aki a világbajnokság előtt például egy foci meccset sem nézett meg, és most meg azt mondja, hogy alig várja, hogy ugye újrainduljon az MLS, ez akkor, még akkor volt, amikor még nem, de most már megy megint, és azt mondták, hogy alig várják, és hogy akkor kimennek majd meccsekre, aztán itt, ahol mi vagyunk itt is, amikor látnak minket például focis felszerelésbe, akkor kérdezgetik, hogy hol játszunk, és hogy jönnek a meccsre, mert mondták, hogy nézték a világbajnokságot, figyelték, nagyon élvezték. Tehát szerintem nagyon sokat fog segíteni a nézőszámban is, és az emberek tényleg nagyon-nagyon élvezték, és nagyon-nagyon fog dobni rajta, úgy érzem.
De mondjuk az MLS esetében annyira nem lehet panaszkodni a nézőszámokra, nem? Tehát azért az viszonylag az jól megy, nem? Amerikában.
Hát az nagyon, igen, amúgy tényleg arra nem lehet panaszkodni, igen, az nagyon jól megy, mindig nagyon sokan mennek a meccsekre.
És akkor kicsit kanyarodjunk át a ti csapatotokra, ugye a Connecticut United FC-nek a játékosa vagy, ez, hogyha távolni kell, ugye amerikai harmadosztályt jelen, de kicsit ugye más az ottani rendszer, azért a felhívás sem úgy működik, hanem alapvetően ilyen pénzügyi befektetések által lehet nagyobb osztályokban elindulni. A ti csapatotok úgymond egy új csapat, mennyire járnak ki most az ottani emberek a mérkőzésekre, rajtatok mennyire érződik az a változás, hogy volt itt egy labdarúgó világbajnokság, illetve tényleg milyen a megítélése azon a környéken ennek a klubnak, ahova te is szerződtél?
Hát ugye ez az első profi éve a csapatnak, mint ahogy mondtad, és nyilván ilyenkor még ugye nincs felépítve teljesen az a szurkolótábor, ami lesz az elkövetkezendő pár évben. Viszont például most is, amikor volt a világbajnokságnak a döntő mérkőzése, akkor is feltettek egy nagy képernyőt stadionon kívül, és ott is összegyűlt 200-300 ember, hogy nézze a meccset utána, meg ugye nekünk pont egy órával utána volt meccsünk, és akkor ugye ők csak bejöttek, és akkor nézték, és igazából én úgy gondolom, hogy most ugye mindenki el volt foglalva még a világbajnoksággal, de így, hogy ez vége van, és látom, hogy mennyire lázban vannak az emberek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fel fogja buzdítani és építeni a mi szurkolótávolunkat is.
Hát akkor meglátjuk. Karrier szempontból beszélgessünk egy kicsit, mert ugye amikor legutóbb beszéltünk, talán akkor február környékén kerültél ugye ki Amerikába újra, ahol korábban már játszottál mondjuk a Detroit együttesében is az amerikai másodosztályban, de ugye itt Szlovéniában a klubod azóta, amihez te is hozzájárultál, ugye nyerte egy szlovén kupát, tehát szlovén kupa győztesnek mondhatod magad, ezzel az érzéssel hogyan barátkoztál meg így utólag, mert ugye nyilván a sorozatban te is lőtt. Volt.
Igen, igen. Nyilván ugye nagyon sok embert ismertem még a csapatból, télen volt párváltás, de örültem nekik, mert tényleg ismerem ugye a játékosokat, csapat nagy részével már két éve együtt játszottam, és tényleg nagyon jó srácok minden, örültem nekik, gratuláltam nekik, és tényleg jó látni a csapat sikerét.
És megkaptad az aranyérmedet, vagy ilyenkor ez hogy szokott kinézni?
Hát azt beszéltem meg velük, hogy majd ugye amikor van egy kis szünetem nekem is, akkor hazamegyek, és akkor ott megkapom, de egyelőre még nem.
És mennyire figyeled a csapatnak az útját azóta, mert ugye most ők is nemzetközi kupába indultak annak köszönhetően, hogy sikerült kupát nyerni.
Igen, igen. Hát követem igazából a bajnoki meccseket is, a kupa meccseket is, mindent.
És akkor beszéljünk tényleg rólad. Ugye, mint februárban is beszéltük, tehát egy újonnan alakult csapathoz kerültél, ahol neked szánnak egy úgymond vezető vagy vezérszerepet a klubon belül. Ezt mennyire sikerült eddig jól megvalósítani, mert hogyha a számokat nézzük, akkor eléggé gólokban, gólpasszokban is azért a legeredményesebb futbolista vagy, talán mondhatom ezt így.
Igen. Hát igazából ugye, igen, ez volt a lényege, hogy főszerepet kapjuk a klubban, és tényleg ugye, hogy a játékpercek, amik kicsit el voltak hanyagolva itt az elmúlt fél szezonban Szlovéniában, azokat vissza tudjam nyerni, és tényleg jól teljesítsek, és legyen játékpercem, ugye ez a legfontosabb, és igen, hát ugye pont most léptük át a fél szezont, és egyelőre igen, egyelőre szerencsére nagyon jól megy, azon vagyok, hogy ezt fent tudjam tartani, nyilván, hogy legyen rendszeres játékpercem.
Ugye akkor számok formájában, hogy ez is hangozzon el, ugye 8 gólod, illetve 3 gólpasszod van eddig, ezzel ugye te vagy a legeredményesebb gólszerzője a csapatnak, a házi góllövő listán te állsz az élen. De a csapatnak mennyire alakultak úgy a tervei, mint ahhoz képest, mint ami a valóság, mert ugye, hogyha jól nézem, akkor a táblázaton a 8. pozíciót foglaljátok el.
Igen. Hát sajnos az elején ugye azért, mert mindenki most játszik együtt elsőnek, tehát nem voltunk összeszokva, még ez az ismerkedési fázis volt inkább, de volt egy fordulópont, amikor elsőnek játszottunk a New York Red Bulls második csapata ellen, akkor úgy érzem, hogy tényleg összerakták az edzők azt a kezdő 11-et, aki szinte most is kezd, és nagyon jól össze tudtunk szokni azóta, nagyon jól teljesítünk azóta az elmúlt 2 hónapban, és most már úgy néz ki, hogy tényleg nagyon összeszedtük magunkat, és be tudunk kerülni a playoffba is, ugye ez a legfőbb célja a csapatnak.
Tehát akkor szezon előtt is ez volt a megfogalmazott cél előttetek?
Igen.
Kicsit a ligának a színvonaláról beszélhetnénk, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Ugye nyilván MLS-t szerintem sokan láthattak az elmúlt időszakban azért, akik érdeklődtek az amerikai bajnokság iránt, de ugye itt arra is tettél említést, hogy például a New Yorknak a második csapata ellen játszottatok, tehát ez színvonalában mondjuk milyen? Egy Szlovéniához hasonlítható, ahol te is udoloztál az első osztályban?
Hát az a különbség, hogy ebben a ligában itt nagyon sok a fiatal, ugye, akit az akadémiákról próbálnak beépíteni a második csapatba, ugródeszkaként az első csapatba nekik. Tehát igazából ugye a liga maga nagyon-nagyon fiatal, viszont nagyon sok a tehetséges játékos, aki ugye nagyon keményen hajt, mert mindegyik ugye be akar kerülni az első csapatba. Tehát teljesen más a szlovén első osztálytól, ami kicsit idősebb, ott rendszeresen lehet látni játékosokat 30 fölött, viszont itt én azt mondanám, hogy az átlag életkor nem nagyon megy túl a 19 éven. Tehát igazából teljesen más a liga. Fizikálisan nagyon kemény, nagyon sokat kell futni, és alapból ugye, amilyen az amerikai foci, eléggé fizikális.
Tőled mit várnak egyébként? Mert ugye itt azt nézem, hogy csatárként szoktál szerepelni az elmúlt időszakban, mert Európában úgy láttam, hogy szélső voltál.
Igazából az lenne a fő posztom, a szélső csatárban, a szélső jobb szélső, de mivel 4-2-2-2 rendszerben játszunk, ezért 2 vagyunk az egyik 9-esből.
És ez hogy áll neked?
Én úgy gondolom igazából, hogy jól, mert néha ki tudok húzódni a szélebre is, mert nagyon sok szabad szerepet kapok az edzői stábtól, tehát igazából néha le tudok menni 10-es posztra is, és igazából nagyon jó, úgy érzem, mert ugye a gyorsaságom miatt be is tudok futni a védősor mögé, ami az egyik legnagyobb erősségem, és úgy gondolom igazából, hogy eléggé hozzám élő ez a poszt is.
Kicsit ilyen összefoglaló jelleggel, akkor ez egy jó döntés volt eljönni egy szlovén első osztályú csapattól, és Amerikába igazolni a harmadosztályba?
Én úgy gondolom, hogy a jövőm szempontjából igen. Ugye, ami elhangzott korábban is, hogy a játékpercek mennyire fontosak, igazából a legfontosabbak, és ez alapján lett meghozva a döntés, és én úgy gondolom, hogy igen.
Voltak adott esetben visszajelzések arra vonatkozóan, hogy ahogy teljesítesz, azt szeretnék, hogyha más csapatokhoz igazolnál, akár másod vagy első osztályba átvinnének, mert ugye még arról is ejtettünk szót, ha jól emlékszem, még amikor legutóbb beszéltünk, hogy a klub ambícióit vizsgálva még az is elképzelhető, hogy a klub fog majd nagyobb ligában indulni.
Igen, ugye ez a terv a klubnak az elkövetkezendő pár éven belül, viszont az én ügynököm dolgozik az amerikai piacon, és volt már több érdeklődés is, például MLS-ből, és hogy többen is figyelik pályafutásomat itt a harmadosztályba. Folyamatosan jönnek megnézni a meccsen is. Másodosztályból volt már pontosan kérő igazából, de egyelőre még arra fókuszálok, hogy ugye jól teljesítsek, megszedjem magamat játékperccel, és akkor télen, ha esetleg megjön a hozzám illő lehetőség, akkor azt meglépjem.
És mit szólsz az átalakításhoz olyan formán, ugye, hogy majd a jövőben az MLS átáll egy másik rendszerre? Ez a többi ligát is fogja majd érinteni? Ugye hasonló rendszerben fog majd zajlani a bajnokság, mint ahogy Európában zajlik, ugye őszi-tavaszi?
Igen, szerintem igazából ez sokkal jobb lesz, mert hogy így, amikor lemegy egybe a szezon, és akkor főleg, hogy nyáron nincs szünet, igazából nem könnyű. Mindig nagyon jó, ha van egy kis szünet szezon közben, úgymond. Szerintem nagyon sokat segíti a játékosokat, mentálisan is kicsit kikapcsolódás. Szerintem ez nagyon jó lesz az amerikai focinak.
És akkor lesz úgymond egy ilyen átmeneti szezon majd, amit te is mondtál, hogy megvárod a téli időszakot, amikor véget ér nálatok a bajnokság, és akkor egy fél éves, ilyen rövidített bajnokság lesz, ugye?
Igen, tavasszal.
És akkor elképzelhető, hogy majd, hogyha lesz lehetőség, akkor adott esetben már első osztályban is szerepelhess?
Igen.
A folytatásban Formula 1-jel foglalkozunk, hiszen a hétvégén rendezik a világbajnokság magyar nagydíját, amelyet először 40 éve, 1986-ban rendeztek, most jön tehát a 41. magyar nagydíj. A következőkben, a következő bő egy órában felidézünk 8 emlékezetes futamot a magyar nagydíjakról, Németh Kornél és Szalai Kristóf jóvoltából.
1986 nyarán egy álom vált valóra. A Forma 1 hivatalosan is megérkezett Magyarországra. A világ egyik legnépszerűbb autósport sorozata addig még sosem tette be a lábát Kelet-Európába, így a magyaródi Hungaroring nem csupán egy új helyszín lett a versenynaptárban, hanem mérföldkő a sportág történetében is. 1986. augusztus 10-én 200 000 néző előtt elrajtolt az első magyar nagydíj, ahol a politikai és kulturális határokon átívelve találkozott egymással Kelet és Nyugat. Ez az esemény nem csak hazánk sportéletében jelentett korszakváltást, hanem a Forma 1 globális terjeszkedésének is szimbolikus állomásává vált.
Már beállt a rajthelyre a 12-es rajtszámú Ayrton Senna, mellette Nelson Piquet a 6-ossal, és most már következik majd a start még hozzá, úgyhogy először piros lámpát látnak a versenyzők, aztán 7 másodpercen keresztül a piros lámpa villogása után kigyullad a zöld, és ebben a másodpercben elindult, és 5-össel kilőtt mellette Nigel Mansell az élet, tehát Ayrton Senna, Nigel Mansell a második helyen, és most imádkozunk, hogy a kanyarban minden rendben legyen.
Óriási szenzáció, Piqué, aki egyre másra támadja ellenfelé Sennát, ezúttal az egyenesben előzte meg, igen vakmerően, jóformán az útról lemenet a füvön előzte meg ellenfelét, utána meg is billent, ki is billent egy kisé kocsia, de vissza tudta hozni, egyensúlyban tartotta, és ezzel Piqué átvette a vezetést Senna előtt. 1 óra 59 perc, 52 másodperc, majd 53-54, így ugrik az óra a vezető Nelson Piquet-nek, aki mögött igencsak lemaradt már a második Senna, akit nem is igen lehet üldözőnek nevezni. Üldözte jócskán Piquet-t, és aztán ebbe az üldözésbe belefáradt.
Sennát nem látom, Piquet hatalmas versenyzési kedvel nyomja a gázt. Senna azonban egyszerűen nem érkezik meg. Piquet már kimegy a látószögemből lassacskán, és Sennát most kezdem csak látni. Piquet most egy balkanyarral eltűnik, Senna most érkezik elém. Szerintem letelt egyébként ez a bizonyos 2 óra.
Így van, Piqué már itt van előttem, 2 óra 33 másodperc zászlót, ebben a pillanatban láttam a kockás zászlót, tehát Nelson Piqué a győztes, ebben a pillanatban Senna a második, mögötte pedig körökkel a többiek, ahogy a korábbi sorrendet láttuk, Mansell, Johansson és Dumfries.
Az imént az első Forma 1-es magyar nagydíj rádiós közvetítésének részleteit lehetett hallani. De nem az 1986-os volt az első hivatalos autóverseny Magyarországon, ugyanis 1935. októberében megkapta a rendezés jogát a Királyi Magyar Automobil Klub, az Automobil Klubok Nemzetközi Szövetségének párizsi ülésén egy futam megrendezésére. Eredetileg május elején szerepelt a versenynaptárban ez a futam, de végül a rendező kérésére júniusban került sor rá. 1936. februárjában a Királyi Magyar Automobil Klub helyszínként a Népligetet jelölte meg. A versenyt június 25-én tartották. A korabeli lapok így emlékeztek vissza a futamra. Az első két sorból a két Auto Union, Hans Stuck és Bernd Rosemeyer indult. Mögülük Tazio Nuvolari Alfa Romeoval és Brauchitz Mercedes-szel rajtolt. Az első kör után Rosemeyer vezetett Stuck és Caracciola előtt, majd Stuckot megelőzte Brauchitz és Nuvolari is. A 11. körben Caracciola átvette a vezetést, amit Brauchitz 13 kör után vett vissza a célegyenesben. A 28. körben Nuvolari vette át a harmadik helyet Caracciolától, aki nem sokkal később olajcsőtörés miatt kiállt a versenyből. A 30. körben a Rosemeyert egyre jobban szorongató Brauchitz kicsúszott. A második helyen álló Nuvolari körről körre csökkentette a hátrányát Rosemeyerrel szemben. A 35. körben pedig a célegyenesben meg is előzte őt, és előnyét egyre jobban növelte. A 48. körben Brauchitz feladta a küzdelmet, Nuvolari előnyét tovább növelve futott be elsőként a célba. A magyar Hartmann László 6 kör hátrányban a 7. helyen végzett jóval gyengébb Maseratijával. A verseny eredménye nem számított bele az 1936-os Grand Prix szezon világbajnokságába. Most pedig egy újabb részlet az első Forma 1-es magyar futamról, Knézi Jenő, Dávid Sándor és Frankl András közreműködésével.
Hadd tegyem még a Honda motorokhoz azt is hozzá, hogy a mai modern versenyautókban a mikroelektronika óriási szerepet játszik. A japánok ennek igazán nagy mesterei, nem véletlen tehát. Közben egy kis kitérő, René Arnoux hagyta a pályát, és egy-egy kocsinál pusztán a mikroelektronika alkalmazása miatt 12 és 15 között van a technikusok száma, akik kiszolgálják csak ezt a részt, tehát nem is a motor részt, hanem az elektronika részt.
Most ismét a box jelentkezik, Frankl András.
Azt szeretném megemlíteni, Alan Jones volt, meglehetősen sokáig, ugyanis sajnos fék problémái voltak, tehát azokat a tartályokat fel kellett tölteni, és nagyon-nagyon lassan sikerült, hogy egy nagyon-nagyon rossz kedvű Alan Jones ment vissza a pályára. Sajnos most már komoly esély miatt.
Bernie Eccleston, a Nemzetközi Automobil Szövetség akkori elnöke az 1980-as évek elején elhatározta, hogy Formula 1-es nagydíjat rendez valamelyik szocialista országban. Több hónapos tárgyalásokat folytatott a Szovjetunióval egy moszkvai verseny megrendezéséről, de 1983-ban felhagyott ebbéli céljával. Ezután szóba került Kína, Jugoszlávia, pontosabban Fiume, és Csehországban Brno neve is, mint esetleges helyszín. Rohanyi Tamás Brazíliában élő magyar üzletember tanácsára 1983 nyarán Eccleston Budapestre látogatott, ahol támogatóra talált Balogh Tibor a Magyar Autóklub elnökének személyében. Még ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások elsősorban a helyszínnel kapcsolatban, amelynek megválasztása körül viták folytak. A Városligetet elsősorban esztétikai, a Népligetet pedig környezetvédelmi okok miatt nem engedélyezte a fővárosi tanács. Ekkor Kis Dezső közlekedési miniszterhelyettes pontos felméréseket készített, és a feltételrendszer kidolgozása előkészítette az állami döntés meghozatalát. Így esett a választás a gödöllői dombságban az M3-as autópálya mentén fekvő Mogyoród melletti homokos területre. 1985. szeptember 10-én Balogh Tibor, az időközben megalakult gazdasági társulat elnöke, Londonban aláírta Bernie Ecclestonnal a nagydíj 5 éves megrendezéséről szóló dokumentumot. A Hungaroringet 1985. október 1-én kezdték építeni, és alig 8 hónap alatt el is készült, az első körversenyt 1986. augusztus 10-én tartották. A pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, mellőle Nelson Piquet indulhatott a Williams Hondával. A harmadik helyről Nigel Mansell a Williams Hondával, illetve mellőle a negyedik helyről Alain Prost a McLarennel rajtolhatott. A teljes rajtrács az alábbiak szerint alakult. A harmadik sorból Keke Rosberg és Stefan Johansson indulhatott, mögülük Gerhard Berger és Michel Alboreto, Thierry Boutsen, illetve René Arnoa, Ricardo Patrese és Philip Streiff, Alan Jones, Martin Brundle, Christian Danner és Philip Alio, Pier Carlo Ginzani és Hub Rottengatter, Jonathan Palmer és Ivan Capelli, Alan Berg és Alessandro Nannini, valamint Andrea de Cesaris sorakoztak fel a rajtrácsra. A rajt után Senna megtartotta a vezetést, míg Mansell feljött a második helyre, Prost és Piquet elé. A brazil azonban hamarosan megelőzte Mansellt, akitől átvette a második pozíciót. A 11. körben Prost megelőzte Mansellt, majd egy körrel később Piquet átvette a vezetést Sennától, aki elkezdett visszaesni a francia felé. Prost nem sokkal később műszaki probléma miatt kiállt. Ezután Mansell harmadik, Johnny Dumfries negyedik, Gerhard Berger pedig ötödik volt. Féltávnál Piquet kereket cserélt, míg Senna kint maradt és előre tett szert, így amikor ő állt ki, sikerült az érre visszatérnie. A különbség azonban a két brazil között gyorsan csökkent, Piqué pedig az 57. körben visszaelőzte Sennát. Ezután a két autó végig szorosan együtt haladt, de Piquének sikerült Sennát maga mögött tartania. 5 futammal a szezon vége előtt 4 pilótának volt jó esélye a világbajnoki cím megszerzésére, Mansellnek, Sennának, Piquének és Prostnak. Végül a francia lett a bajnok.
Piqué nyerte át, kedves nézők, Senna a második, Mansell a harmadik.
És mivel az első Forma 1-es magyar nagydíjat Nelson Piqué nyerte, ezért a futam végén a brazil himnusz csendült fel.
Azok után, hogy egy évvel korábban a Williams-el Thierry Boutsen szerezte meg élete első pole pozícióját és aratta utolsó futamgyőzelmét, ezúttal újra minden Ayrton Sennáról szólt. De ne szaladjunk ennyire előre. Már csak azért sem, mert 1991 rendkívül különleges év volt. A Formula 1 még a vasfüggöny mögött jött Magyarországra, de február 1-én Göncz Árpád köztársasági elnök Leninvárost hivatalosan is Tiszaújvárosnak nyilvánította. Ugyanaz év elején szovjet katonák még körbezárták Vilniuszt, végül azonban a litvánok egy népszavazáson elsöprő többséggel a függetlenedés mellett voksoltak. A nálunk lévő utolsó szovjet tank június 16-án. Az utolsó katona, akkor úgy mondták Viktor Jegorovics Szilov altábornagy, ma már Jehorovicsnak mondanánk, mert amúgy ukrán volt, de itt és most nem az aktuális külpolitikai helyzet a témánk. Szóval az utolsó szovjet katona június 19-én hagyta el Magyarországot. A száguldó cirkusz majd 2 hónappal később, augusztus 2. hetében érkezett meg Budapestre és Mogyoródra.
És minthogyha a verseny elején lennénk, gondolom emlékeznek rá, a verseny második körében is ugyanez volt a távolság, egyetlen egy távolság változott azonban ebben a pillanatban, hogy lökdösi le a pályáról Nigel Mansell a csopi társat, az előtt autózó Patrese-ért, már keresi ott a helyet, hogy hol tudna kibújni, valószínűleg megunta a saját szélárnyékát, mármint a csapaton belüli szélárnyékot, és ebben a pillanatban Nigel Mansell robbant, befér a kanyarba, Ricardo Patrese elengedte, nem akar tovább vívni, és itt az első komoly előzés ezen a versenyen. Nigel Mansell meglódult, megemberelte magát, megelőzte Patrese-t. Mansell pedig keresi a pontot, nézi azt a helyet, azt a centit, ahol tulajdonképpen egy gyorsabb visszaváltással, egy jobb bemozdulással, egy ívelragadással el tudna menni Senna mellett. De azonban ez nem olyan könnyű, ez nem olyan egyszerű dolog, ugyanis Ayrton Senna is pontosan ugyanazokat tudja, amiket Nigel Mansell. A brazil Ayrton Senna da Silva, ahogy ide most beér a célegyenesben, az idei évben 5-ször állhat majd a dobogó tetejére, mert megnyeri a magyar nagydíjat, mert megnyeri, kérem szépen, a magyar nagydíjat. Zsemberi Jenő, a versenyigazgató, eljött, a kockázászlóval leintette, és Ayrton Senna da Silva nem is csinált semmit tulajdonképpen. Elrajtolt, versenyzett, és befutott. Ebben a pillanatban második Nigel Mansell, harmadik pedig Ricardo Patrese.
A 7. Marlboro magyar nagydíjat augusztus közepén, egészen pontosan 16-án rendezték meg a Hungaroringen. Lassan már természetes volt, hogy a száguldó cirkusz Magyarországra látogatott. Hogy miért volt ez már akkor is, és persze azóta is nagy szó? Csehszlovákia például ekkor vált ketté, ahogy szokták mondani, kisebb gondjuk is nagyobb volt, nem hogy ilyenekkel foglalkozzanak, ha gondeszem hozzá, náluk az F1 azóta sem realitás. Ahol a gondok ténylegesen nagyok, mi több hatalmasak voltak, az a volt Jugoszlávia. Április 5-én a tagállamok Szerbia kivételével aláírták a függetlenségüket, nem sokkal később elkezdődött a délszláv háború. Az év elején a Maastrichti szerződés aláírásával megalakult az Európai Unió, szóval nagy volt a mozgolódás politikai szinten. Go! Na igen, óriásiakat ugráltunk a Chris Cross-szal, a banda tagjai mindössze 12 és 13 évesek voltak, amikor megjelent az iménti dal. A kislemez a Billboard 100-as listáján 8 hétig állt az első helyen. Ezt a rekordot korábban 1983-ban a The Police Every Breath You Take című dala érte el. Nem csak a politikában, a zenében is új szerek kezdtek fújni. Feltűnt egy bizonyos Two Unlimited nevű duó. Új szerek ide, változás oda, Svédország egy újabb meghatározó formációt adott a világnak. Jonas Joker Berggren, Jenny Berggren, Malin Berggren és Ulf Butha Ekberg. Ők az Ace of Base, a Happy Nation-re robbantak be. Idehaza eközben továbbra is taroltak a filmslágerek, magyarul megjelent a második lemez, de azért újdonságból sem volt hiány.
Egy hete, hogy szenvedek, és te tudod, hogy itt valaki vár. Figyeli az utakat, gyere már! Kösz, hogy jössz, és mindenet kiteszed, ledobom a gátlásaimat, és kimegyek az erkélyre. Magamat kizárom, szívemet itt rárom, és ma is oda kiálltom, hogy nincs a helyzetemben semmi. De semmi! Ami te lehetne kissé jobbá tenni.
Szoknunk kellett még ezt a stílust. A repülőkkel szemben az állandóságot a Republik képviselte.
Engedj közelebb, engedj, hogy én is ott legyek, látni akarom, és érezni azt, amit lehet, égjen a tűz. Engedj, hogy meglássak, hogy fáj, nem mondj igazat.
Mivel itt és most nem zenei időutazáson vagyunk, a figyelmünket már is a Hungaroring felé fordítjuk. Nézzék el nekem, hogy egy picit elkalandoztam a stílusok tengerén. Mondjuk volt rá idő, hiszen az 1992-es szezon egyáltalán nem a legizgalmasabb, legváltozatosabb évek egyikeként vonul be a Forma 1 történetébe. Az első 10 versenyből a Williams-es Nigel Mansell 9-szer indulhatott az első helyről, és 8 győzelmet aratott, míg a címvédő Ayrton Senna csak egy zseniális monakói győzelmet és végül kieséssel végződő montreali pole pozíciót tudott felmutatni, azt a futamot már mint a kanadait egyébként Gerhard Berger nyerte. A brit Mansell tehát úgy érkezett meg Magyarországra, ha legalább 4 ponttal többet szerez, mint csapattársa Ricardo Patrese, akkor világbajnok. Kettejükön kívül másnak már semmilyen esélye nem volt a győzelemre. Az F1 korábbi pech királya életkorát tekintve 40 felé közeledve végül élet is a lehetőséggel. ...1992-ben Ricardo Patrese karrierje 8. egyben utolsó pole pozícióját szerezte meg, és a rajtot követően meg is tartotta első helyét. A második helyről induló Mansellt Senna és Berger is megelőzte. A 39. körben Patrese kicsúszott, a 7. helyre tért vissza, de motorja ezután tönkrement. A Williams-es olasz kiesésével csapattársa Mansell végül is feljött a 2. helyre, ami neki pontosan elég volt a bajnoki cím bebiztosításához. Ezután nem is üldözte már igazán Sennát, aki nagyon magabiztosan nyerte meg a futamot. Az élete első szezonját teljesítő Michael Schumacher a verseny hajrájában a célegyenes végén elhagyta a hátsó szárnyát és a gumifalban kötött ki, de komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet. Az 1992-es magyar nagydíj volt a történelmi Brabham csapat utolsó versenye. A legendás istálló kiesése egyúttal azt is jelentette, hogy ezt követően már nem volt szükség az előkvalifikációra, amely korábban az indulók magas száma miatt jött létre. Néhány hét alatt az előkvalifikációra kvalifikációtól odáig jutott a mezőny, hogy már az időmérőn sem esett ki senki, hiszen a Brabham kiszállását követően Belgium után megszűnt az Andrea Moda, Monzában pedig a Fondmetal búcsúzott, azaz nem egészen két hónap alatt 32-ről 26-ra csökkent a létszám. Az 1992-es magyar nagydíj volt a legtöbb számítás szerint a Ferrari történetének 500. versenye, van, ahol csak a 499-et írják. Minden esetre az olasz istálló látványos veterán autó felvonulással ünnepelt. A futam már kevésbé volt sikeres számukra, Iván Capelli ugyan szerzett egy pontot, igaz egy kör hátrányban, a mögötte érkező Alboreto 2-t kapott. Hivatalosan ez volt nézettség szempontjából minden idők leggyengébb magyar nagydíja, hiszen csak 25 ezer jegyet adtak el. A lelátókon viszont így is egyes becslés szerint összesen több mint 80 ezeren foglaltak helyet. Hogy pontosan mennyien is látták, nem lehet tudni, de tény, hogy 1986 óta első alkalommal fordult elő, hogy nem Japánban dőlt el a világbajnokság. Hozzáteszem, a következő 8 évben is csak kétszer volt erre példa, ami a lényeg. Nigel Mansell és a Williams a Hungaroringen ért fel a csúcsra, a Senna mögötti második helyjel. A legjobb érzés volt a világom, évekkel később így emlékezett vissza Nigel Mansell. Aytronnal a magyar nagydíj után megöleltük egymást, majd elképesztően jó leső mondatokat súgott a fülembe. Talán ott értettem meg igazán, milyen ember is volt ő. Úgy érezte, el kell nekem magyarázni, miért is olyan, amilyen, miért is viselkedik úgy, ahogy, és miért nehéz természetű ember néha. Ittam a szavait. Ahogy visszaemlékezem, miközben mesélek, azonnal rájövök, hogy 20 Forma 1-es világbajnok, igen, azt hiszem nincs több, körülbelül 20 világbajnok van a Földön, és én ehhez a szűk körű, különleges klubhoz tartozom, zárt a szavait Nigel Mansell. Az önfelett ünneplés, miszerint soha ilyen hamar nem dőlt még el a cím sorsa, ezt később egyébként 2002-ben Mihály Schumacher döntötte meg, szóval a buli nem tartott sokáig, a háttérben már régóta húzódott a folytatás kérdése. Tudvalevő volt, hogy 1993-ra Alain Prost érkezik a Williamshez, Mansell viszont nem akarta, hogy hasonló helyzet alakuljon ki közöttük, mint pár évvel korábban a Ferrari-nál. A brit világbajnok néhány héttel később úgy döntött, hogy továbbáll, és elhagyja a száguldó cirkuszt.
A 2001-es Forma 1-es magyar nagydíjat augusztus 19-én rendezték, és a futam legfontosabb momentuma az volt, hogy Mihály Schumacher ezzel a győzelmével megszerezte negyedik világbajnoki címét, és másodszor lett világbajnok a Ferrarival, mindezt 4 futammal a szezon vége előtt már a magyar nagydíjon bebiztosította a német.
A millenniumi ünnepség sorozat zárásaként Magyarországon ünnepelhet a Forma 1 világa új világbajnokot avatva Mihály Schumacher személyében. Érkezik a célegyenes bejáratához Mihály Schumacher. Barrichello és Coulthard között tetszenek látni a különbséget. Itt jön. És már szólnak a dudák, már szólnak a dudák. A pálya környékén sok tízezer német és olasz szurkoló, akik szeretnék látni, hogy Mihály Schumacher győzedelmeskedik ezen a versenyen. És ez az utolsó kör.
A legeslegutolsó kör, ott van a küszöbön, már úgy bedugta kicsit a lábát Mihály Schumacher, már kezdi érezni az ízét, a négyszeres világbajnoki címnek, Alain Prost ott a boxban tudja, hogy mit jelent ez, és szerintem most ő is egy kicsit visszatekint, ő is egy kicsit gondolkozik, emlékezik a sikereire, és látja, hogy a jelen legnagyobb versenyzője, aki elképzelhető, hogy a Forma 1 történetének lesz majd a következő években a legnagyobb versenyzője, az utolsó métereket teszi meg.
A pálya felső szakaszára érkezett Mihály Schumacher. Már csak egy fél köre van hátra. És kijelenthetjük, hogy megszületett a Forma 1 második négyszeres világbajnoka. Az utolsó kör, az utolsó kanyarok. Érkezik a célegyenes bejáratához, ugyanazzal a nyugalommal és higgadsággal, ahogy ezt a versenyt végigversenyezte. és azzal a fölénnyel, hogy ezt az évet végig futotta. Hölgyeim és uraim, a Hungaroring tiszteli az 51-szeres futamgyőztes, 4-szeres világbajnok Mihály Schumachert és a Ferrari csapatot.
2001-ben tehát nem csak a magyar nagydíjat nyerte meg a német Mihály Schumacher, hanem az egész világbajnokságot is 123 ponttal, megelőzve David Coulthardot, aki 65 pontot szerzett, a konstruktőri világbajnok pedig a Ferrari lett.
A 2003-as év rendkívül meghatározó a Hungaroring történetében több okból is, de erről részletesebben egy picit később. Nem árt ugyanis felidézni, hogy április 12-én népszavazást tartottak Magyarországon, méghozzá az Európai Unióhoz való csatlakozás ügyében. A voksoláson az érvényesen szavazó választópolgárok több mint 83%-a támogatta a belépést. Na de akkor vissza a ringre, amelyet ekkor építettek át, először legalábbis a pályát. Gondoljunk bele, már majdnem 20 éve üzemelt ekkor, és még eltelt újabb 20 a mostani nagyszabású átalakításig. 2003-ban lett a 12-es kanyar előtti egyenes szakasz hosszabb, a kanyar pedig szűkebb, valamint 202 méterrel hosszabbították meg a célegyenest. Szűkebb lett a visszafordító kanyar, ezzel is fokozva a versenyek izgalmát. A mondjuk így megújult pályán a gyakorláson aztán a Jordanes Ralph Furman súlyos balesetet szenvedett, ez pedig megnyitotta az utat valaki olyan előtt, akit már nagyon régóta vártunk, hogy ott legyen. A Magyar Rádió stúdiójában Lantos Gábor ült ekkor.
Sporttörténelem a magyar nagydíjon a Formula 1-ben. Baumgartner Zsolt egy baleset után a Jordan pilótájaként az időmérő edzésen találta magát, és a 19. helyet autózta. Holnap tehát első magyarként indulhat a Formula 1-ben. Földi Attila tudósít a magyar nagydíj időmérő edzéséről, majd beszélget Baumgartner Zsolttal is.
Történelmi pillanat a Formula 1-ben és a magyar autósportban. Ezekkel a szavak vezette be azt a három kört Bob Costanaduros, az FIA hivatalos kommentátora, amikor is Baumgartner Zsolt kigurult a 12-es Jordan Fordban a Hungaroring betonjára. Most természetesen beszélhetnék az 1 perc 26,67 század másodperces időről, amellyel a 19. pozíciót szerezte meg Baumgartner Zsolt, de ennél sokkal fontosabb, hogy kvalifikálta magát a 18. Formula 1-es magyar nagydíjra. Ezzel Szisz Ferenc emléke előtt is tisztelegve ott lesz a rajtrácson, és ez most mindennél fontosabb. A számunkra roppant fontos esemény mellett sem törpülhet el azonban az, hogy Fernando Alonso Formula 1-es karrierje második első rajtkockáját szerezte a Hungaroringen az idei malajziai nagydíj után. Ralf Schumacher az esélyeknek megfelelően fellőtte magát és a Williams DMV-t az első sor második helyére, míg Mark Webber harmadik helye a Jaguarral felér egy vaskos meglepetéssel. Még egy érdekesség, Giancarlo Fisichella, a Jordan pilótája bejelentette, jövőre a Sauber csapathoz igazol, így feltehetőleg lesz egy üres hely Eddie Jordan csapatában.
Görcsbe rándult a gyomrom, és így nem igazán értettem, hogy most mi a szituáció, vagy mi a helyzet, és leginkább nem akartam az egésznek úgy hinni, hogy ez tényleg megtörténhet itt, de hál' Isten minden rendben volt a licenszel, meg az összes procedúrával, ami ezzel jár. Volt bennem izgalom, de én igazából nem hittem az egészben, hogy ez megvalósulhat, de nagyon örülök neki, hogy ez így alakult. Biztos vagyok benne, hogy ha még esetleg a reggeli edzést végigcsinálom, akkor jobban tudtam volna menni.
Mennyi marad benned? Mennyit gondolsz, mennyivel tudsz többet teljesíteni majd, hogyha tényleg megszokod az autót, Isten igazából?
Szerintem azért biztosan közelebb tudok kerülni a csapattársamhoz, a versenyen pedig nem nagyon szeretnék csalódást okozni, ez azt jelenti, hogy be szeretném fejezni a versenyt, és ha lehet, akkor pár helyet még előbbre is menni. Még olyan furcsa nagyon az egész szituáció, de hát ez benne van, de ez együtt jár. Ez biztos, hogy egy nagyon nagy történelmi esemény a magyar autósport számára, mert ugye 18 éve van Magyarországon verseny, és még ennyi idő kellett ahhoz, hogy nehézségek árán is összejöjjön egy ilyen lehetőség, és a szerencse. Úgyhogy ez a tipikus jó helyen, jó időben voltam. Ott kell lenni a Forma 1-ben, mint tesztpilóta, és bármi lehetőség adódik, akkor valószínű, hogy az embert fogják használni, és ez, hál' Isten, ez most így alakult.
Szerintem nem vagyok egyedül, akit most is kirázott a hideg halva Baumgartner Zsolt 2003-as szavait. Az egyetlen Forma Formula 1-es magyar versenyző számára a lehetőség egy sor szerencsés körülmény összejátszásaként alakult ki. Baumgartner a Koloni Motorsport versenyzője volt a Formula 1 akkori előszobájának számító F3000-ben, és a német nagydíjon, valamint a magyar nagydíjon, méghozzá egészen pontosan a pénteki napon teszt lehetőséget kapott a Formula 1-es Jordan csapattól, majd ugye jött Furman balesete. Az időmérőn a Michelin gumis autók domináltak, Fernando Alonso szerezte meg ugye a polt Ralf Schumacher és Mark Webber előtt. A rajt után mindkét Williams visszaesett, még Kimi Räikkönen a harmadik helyre ért fel. A 19. körben Barrichello látványos balesetet szenvedett, amikor a bal hátsó kereke a célegyenesben leszakadt, és a Ferrari az első kanyarban kirepült. A futamot végül Fernando Alonso 18 másodperces előnnyel nyerte meg Räikkönen, illetve Juan Pablo Montoya előtt. A spanyol versenyző ezzel a legfiatalabb futamgyőztes lett. Ezt a rekordot később a 2008-as olasz nagydíjon Sebastian Vettel, majd az övét pedig a 2016-os spanyol nagydíjon Max Verstappen döntötte meg. Érdekesség, hogy 2003-ban Michael Schumacher körhátrányban a 8. helyen ért célba, de minket mindennél jobban érdekelt Baumgartner Zsolt, aki sajnos a 34. körben motorhiba miatt kiesett méghozzá 13. helyről.
Nagyon örültem, hogy ezt a versenyt megkaptam. Nagyon örültem annak, hogy nem vallottam kudarcot. Sajnos a verseny nem sikerült befejezni műszaki hiba miatt, ugyanígy csapattársam Fisichella is feladni kényszerült a versenyt. Kevés hibát csináltam, és nagy hibákat nem csináltam, úgyhogy nagyon örültem annak, hogy meg tudtam állni a helyemet a nagyok között. Kifejezetten jó rajtoltál, hiszen előbbre jöttél két vagy három helyet is. Igen, nagyon jól rajtoltam. Ez annak volt köszönhető, hogy nem volt semmiféle szokatlan dolog. Tegnap kipróbálhattam a rajtautomatát, és simán elindultam, úgyhogy még Verstappent is le tudtam rajtolni, aztán utána a kanyarban kénytelen voltam őt elengedni, nem rizikóztam annyit, célom mondom végig az volt, hogy végigmenjek a versenyen, de sajnos ez nem sikerült.
Érezted-e azt a hihetetlen szeretetet, ami feléd áramlott a lelátókról, a tribűnről, és az összes újság címlapján gyakorlatilag Baumgartner Zsolt szerepelt?
Ez egy fantasztikus érzés volt a rajtrács, amikor kiálltunk legelső körben, amikor volt a versenyzői parádé, a versenyzők bemutatása délelőtt folyamán, és akkor a lelátókon azt a örömújongás a pályaszélen a bíróktól, azt igazán nem lehet kifejezni, és tényleg annyian szurkoltak itt a helyszínen, hogy ez nagyon nagy löketet adott számomra ahhoz, hogy magabiztosan tudjak versenyezni, és nagyon fontos volt az is, hogy ki tudja kapcsolni, és a rajtnál úgy kezelni az egészet, mintha ez egy tök sima 3000-es futam lenne, minden teher nélkül, és úgy érzem, ez sikerült.
Gokarttal kezdtél versenyezni, mentél Formula Renault-val, Formula 3-mal, Formula 3000-rel, ez a csúcs, meddig lehet itt megmaradni, meddig tudsz tovább menni, az a szuperlicensz, amit most kaptál, mennyi időre szól, és vajon az olasz nagydíjon Eddie Jordan számít-e rád két hét múlva?
Ezt még fontosan nem tudom, de a szuperlicenszem az most két hétre szól, és úgy gondolom, hogy utána lesz egy további átértékelés, és akkor fog ez fixálódni. Én bízom benne, hogy még lehetőséget fog kapni, és nem ez volt az utolsó fellépésem.
Bizony, hogy nem ez volt. Baumgartner Zsoltot Földi Attila kérdezte, és itt még nem tudta egyikük sem, hogy a magyar versenyző a következő olasz nagydíjon nem csak hogy elindult, hanem a 11. helyen ért célba, mitöbb a 2004-es szezont a Minardi színeiben teljesítette. Az Egyesült Államok nagydíján aztán újra sporttörténelmet írt Baumgartner.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom.
De, itt van az alkalom, és el is mondom, hogy az ismerős arcok mára ikonikussá vált slágere 2007-ben jelent meg. Ma már nincs például olyan labdarúgó válogatott mérkőzés, ahol ne csendülne fel. De az az igazság, hogy egymás hajába is 2007-ben hajoltunk előszeretettel.
Tedd a kezed a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod
A nemzetközi listákat, így a Billboardot is Rihanna és az Umbrella uralta. Ő pedig már Nelly Furtado és a Say It Right szintén 2007-ből. ...2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia az Európai Unióhoz, Szlovénia pedig saját valutaként bevezette az eurót. Ebben az évben készült el a világ első 1 terabyte kapacitású merevlemeze, miközben Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t. Itthon a 2500. része lezárult a Kossuth Rádió népszerű sorozata a Szabó Család. 2007-ben megdőlt a hőségrekord, Kiskunhalason 41,9 fokot mértek, de 2007-től autózhatunk a Köröshegyi Völgyhídon is. 2007-ben merőben új állapotokkal szembesül a Forma 1 világa, egy olyan állapottal, ami az azt megelőző, hogyha jól számolom, 13-4 évben, 92-től 15 évben nem volt jellemző, nincs Schumacher.
Így van, az első visszavonulása a német legendának, akkor ugye még nem tudhattuk, hogy egy nap visszatér, de tényleg különleges felhangot adott ez a világbajnoki szezonnak, hogy nincsen már a hétszeres világbajnok, viszont úgy alakultak az események, hogy tulajdonképpen az izgalmak elterelték erről a figyelmet, mert egy nagyon éles és kiélezett bajnoki küzdelem volt ez a McLaren és a Ferrari pilótái között, aminek egy külön érdekes színezetet adott az, hogy az újonc Lewis Hamilton szinte végigvezette a világbajnokságot, és csak a legutolsó futamon bukta el azt.
Alonsót mennyire lepte meg, meg az egész világot mennyire lepte meg Hamilton? Alonso ennek többször hangot is adott, már a szezont megelőzően is, hogy ő, hogy mondjam, különleges előjogokat akart volna magának kicsikarni, aztán nem, hogy különleges előjogok nem lettek ebből, hanem Magyarországon, itt a Hungaroringen volt talán a Forma 1 újkori történetének egyik legvadabb csapaton belüli balhé a cirkusza, de mielőtt ezt kicsit kifejtenénk részletesebben, szóval így ennyi év távlatából nyilván nem lehetett törvényszerű, de hogy lehetett ezt megemészteni, hogy Hamilton jött, látott is kis ilyen győzött.
Nagyon nehezen emésztette ezt meg Alonso, és a világ is csak kapkodta a fejét. Emlékszem, hogy bennem is vegyes érzések kavarogtak, mert úgy gondoltam, hogy az F1 azért mégiscsak az F1, az autósport csúcsa, a kategóriák csúcsa, és hogyha ide jön egy újonc, és rögtön megnyeri az első évében, az kicsit rossz fényt vethet erre a VB sorozatra. Ugye sok-sok év távlatából már látjuk, hogy micsoda Isten adta tehetségről van szó, hogy micsoda fantasztikus versenyző, de akkor ezt még nem feltétlenül tudhattuk, és egy nagyon érdekes színezetet adott ez az egész idénynek, hogy itt van egy újonc, és gyakorlatilag végig vezet a bajnokságban. Alonso persze teljesen begőzölt, mert ő az idény előtt leginkább attól tartott, hogy ha idehoztok mellém egy újoncot, mondta a csapatfőnök Ron Dennisnek, akkor azzal azt kockáztatjátok, hogy elbukjuk a konstruktőri VB trófát. Egyáltalán nem gondolt arra, hogy őre bármiféle veszélyt is jelenthet. Ez az akkor 22 éves fiatal, és mégis így történt. Ez egyébként annak is köszönhető, hogy akkor még korlátlanul lehetett tesztelni, tehát egy elképesztően felkészült versenyző érkezett meg az F1-be, 10,000-ével gyűjtötte a tesztkilométereket, de nyilvánvalóan a legfontosabb tényező az a tehetség volt, és ennek volt köszönhető, hogy amikor ide érkeztek Magyarországra, akkor már nagyon-nagyon feszült volt a hangulat.
Úgy fogalmazott egyszer a spanyol sajtónak Alonso, hogy brit csapattársam van egy brit csapatban, aki ugye remek munkát végez, de tudjuk, hogy minden támogatást és segítséget ő kap meg. Na, szóval ki élezett csatában, felfokozott idegállapotban érkeztek Magyarországra. Amikor úgy fogalmazok, hogy az F1 újkori történetének egyik legnagyobb csapaton belüli cirkusza, akkor talán az egyiket ki is lehetne benni a mondatból, mert így most pörgettem az időkerekét, nem nagyon emlékszek hasonlóra.
Ugye pontosan az történt, hogy akkor akkoriban 2007-ben még elég érdekes időmérős szabályok voltak. Az a lényeg, hogy a döntő etapnak az elején még volt egy ilyen benzinégetős történet, amikor csak úgy köröztek az autók a pályán, mert ezt az üzemanyag mennyiséget vissza lehetett tölteni a futam előtt. Viszont egyáltalán nem volt mindegy, hogy csapaton belül kitehet meg plusz egy kört. Ugye ez így műveletileg volt elosztva mindig a csapattársak között, és általában nagydíjról nagydíjra változott. Elvileg most Alonsón volt a sor, aki egy plusz egy kört megtehetett volna, viszont Hamilton ezt nem tartotta be, ezt az egyezményt, úgyhogy Alonso saját kezébe vette a sorsát, és dühében megtette azt, hogy amikor az utolsó etapra készültek az időmérőn, akkor a legvégén, amikor a kerékcserék zajlottak, hiába mondta a csapata, hogy most már mehet ki, és megfuthatja az utolsó gyorskörét, ő még egy nagyjából 15-20 másodpercet ott maradt a box utcában, mert látta, hogy mögötte van Hamilton. És pont ez az idő kellett ahhoz, hogy Alonso még be tudja fejezni a gyorskörét, Hamilton viszont már nem. Így elméletileg első körben Alonso meg is szerezte a pole pozíciót, viszont az egészből akkora balhé kerekedett, hogy utólag megbüntették a spanyol versenyzőt, de hát csapaton belül ennek még sokkal-sokkal komolyabb következményei lettek, hiszen a csapaton belüli feszültségen kívül, úgymond mellékszálként futott a kémbotrányként elhíresült esemény, aminek az volt a mozgató rugója, hogy a McLaren birtokába jutott nagyon-nagyon sok-sok oldal bizalmas Ferrari-s adat még az idény elején, és erről tudtak a csapatnál. És Alonso, amikor úgy érezte, hogy ő nem kap világbajnokhoz méltó bánásmódot a csapatnál, rendszeresen ezzel fenyegetőzött az istállónál, hogy ő ezt nyilvánosságra hozta. És a magyar nagydíjon robbant annyira a bomba, hogy azt mondta, hogy most már tényleg meg fogom tenni, és akkor a csapatvezető mondta azt, hogy jó, még mielőtt a spanyol elkezd intézkedni, akkor tesz egy beismerő vallomást, és ennek lett aztán az a következménye, sok-sok hónap vizsgálódás, meg bírósági tárgyalás után, hogy a McLarent kizárták a bajnokságból utólag, tehát a konstruktőri VB címét is emiatt vesztette el tulajdonképpen.
Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját és az M4 Sport szakértőjét hallották. A 2007-es magyar nagydíjat rendkívül magabiztos teljesítménnyel nyerte meg Lewis Hamilton, méghozzá először is, hogy ugorjak egy picit az időben, ezt még 7 másik követte. Szóval a brit versenyző a maga 8 sikerével toronymagas rekorder. 2007-ben Raikkonen második, Nick Heidfeld harmadik, Alonso pedig negyedik lett. Felipe Massa pont nélkül a 13. helyen fejezte be a versenyt. Mintha csak tegnap lett volna, pedig nem. Egy veszprémi bárban ekkor késelték halálra a helyi kézilabda csapat román játékosát, Marian Kozmát. Az osztrák rendőrség 24 órán belül elfogta a gyilkosokat. H1N1. Ez volt, amitől akkor rettegtünk. Magyarországon is megjelent, ugyanis az új influenza. Egy New Yorkban élő brazil állampolgárságú férfi volt az első H1N1 fertőzött. Idehaza a Nemzeti Bank kibocsájtotta a 200 forintos címletű érmét, miközben a Sláger Rádió és a Danubius Rádió műsorszolgáltatási jogának lejártával megkezdte adását két új országosan fogható kereskedelmi csatorna, a Neo FM és a Klassz FM. 2009-ben Magyarország kivonta a hadrendjéből a MiG-29-es vadászrepülőgépeket. A Másnaposok című film betét dala uralta a Billboard 100-as listáját. A filmben nem éppen a magyar népi italtól lettek másnaposak a főszereplők, de mi azóta is énekeljük, hogy Pálinka szerelmem, légy az enyém, nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém, álmaim kék lőlegény, gyümölcs fáim tetején. Pálinka szerelmem, nyújts át a karod felém, nélküled meghalok én. Pálinka szerelmem, légy az enyém. Az éppen világszinten tomboló póker őrületre Lady Gaga is ráerősített. Baby, Na de a zenék után nézzük, mi is történt a 24. ING Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A száguldó cirkusz 2009-ben július utolsó hétvégén érkezett meg hazánkba. Ritkán szoktunk már az időmérő edzésről rendkívül részletesen megemlékezni, ám a 2009-es futam kapcsán meg kell tennünk, ebben pedig segítségünkre lesz Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakírója.
Szélsőséges baleset borzolta a kedélyeket az időmérő edzésen. A második szakaszban csak arra lettünk figyelmesek, hogy azt látjuk az ismétlésen, hogy Felipe Massa kanyarodás nélkül, fékezés nélkül, tényleg minthogyha teljesen egy tehetetlen, magatehetetlen ember ülne az autóban, belefúródik a négyes kanyartövező gumifalba. És ott hirtelen mindenki találgatta, hogy mi történhetett, mert ez annyira nem jellemző baleset.
Ugye itt már 15 év, és bocsánat, hogy közben szólok, 15 évvel túl voltunk a tragikus 94-es esemény sorozaton, mert ott az egész 94-es év nem csak Senna és Ratzenberger halála miatt, de tényleg rengeteg minden negatív dolog történt. Szóval eltelt már 15 év, és hogy nem tudtuk elhinni, mert ott is az sokként ért mindenkit 94-ben, de azért tényleg az azóta eltelt 15 évben nem kellett ezt hozzászokni, és akik már éltek és emlékeztek a 94-es felvételekre, ezért volt sokkorú látvány, ugye, hogy maga tehetetlenül csapódik az autó.
Igen, ez is egy sokkoló látvány volt, illetve az, hogy nem értettük ennek a hátterét, mert ugye nagyon sokszor van, hogy látunk egy balesetet, igen, óriási sebességnél mondjuk becsapódik egy pilóta a falban, akkor tudjuk, hogy mi az ok. Itt viszont nagyon sokáig nem láttuk, és a sokadik lassításkor tűnhetett csak föl, hogy mintha valami neki csapódott volna a versenyző sisakjának. És később kiderült, hogy elképesztően pehes szituáció adódott, mert az a szakasz, a négyes kanyar felé vezető szakasz egy meredek egyenes, és az előtte haladó Rubens Barrichello autójáról leesett egy rugó. Önmagában még ez sem jelentene problémát más szakaszon, viszont pont a pálya meredeksége miatt a rugó elkezdett pattogni, és pont olyan magasságban pattogott föl, hogy Felipe Massa több mint 250 km/h sebességnél egyszerűen eltalálta, és pont a fejével találta el. Akkor még nem is voltak annyira megerősítve a sisakok ezen a részen, a sisak rostély részen, és betörte a koponyáját a sisakkal együtt, úgyhogy azonnal mentőhelikopterrel kórházba kellett szállítani, és ezt büszkén állíthatjuk, hogy csak és kizárólag a magyar orvosok felkészültségének és rátermettségének köszönhető, hogy életmentő műtéttel nem csak megmentették az életét, hanem tökéletes állapotba tudták hozni a homlokát, és vissza is tudott térni a következő évben a brazil versenyző.
Hogy áll Massa második hazájának tekinti Magyarországot? Mit szokott erről mesélni?
Hát igen, mindig megemlíti, hogy tulajdonképpen itt született újjá, és a mai napig nagyon-nagyon hálás az orvosoknak. Ugye ez a műtőorvos, ez később kiköltözött a Budabiba, és ott is minden évben meglátogatta, és baráti kapcsolat alakult ki közöttük, hiszen tényleg neki köszönheti az életét, és egyáltalán nem biztos, hogy ha ez az egész baleset más országban történik, akkor ugyanilyen végkifejlettel zárult volna.
Ahogy Zsoldos Barna is említettem, azt tehát vissza tudott érni a következő évben. Na de vissza a 2009-es esztendőhöz, amikor is a pole pozíciót, vagyis az első rajtkockát Fernando Alonso szerezte meg a Red Bull a Sebastian Vettel előtt. A spanyol jól rajtolt és az első box kiállásig vezetett is, de akkor ugyanúgy, mint három éve rosszul szerelték fel a jobb első kerekét, ami már a kiállás utáni első körben leesett. Alonso ezután feladta a versenyt, csapatát, a Renault megbüntették, mivel Alonso rosszul rögzített kereke baleset veszélyes volt. A vezetést így Lewis Hamilton vett át, és a box kiállásokat kivéve végig vezetve nyerte meg a futamot. A második a Ferrari és Kimi Räikkönen lett, vagyis a dobogó első két foka így az előző két év erőviszonyaira emlékeztetett. A VB esélyesek közül csak a harmadik Mark Webber ért el komolyabb eredményt, mert a pontversenyt vezető Jenson Button csak a hetedik lett. Vettel a felfüggesztés hibája miatt kiesett. A futamon mutatkozott be Jaime Alguersuari, aki a legfiatalabban debütáló versenyző lett a Formula 1-ben. A spanyol pilóta kapcsán is múlt idézésre kértem Zsoldos Barnát.
Red Bullnak a pilóta fejlesztő programjában nagyon-nagyon sokan megfordultak. És nyilvánvalóan, amikor ezt említjük, akkor elsőként Vettel vagy Verstappen neve ugrik be, akik nem csak futamokat nyertek, hanem VB címeket is, de voltak olyanok is, akiknek nem jött el az áttörés. Nagyon sokan voltak ilyen versenyzők. Ágér Suári is közéjük tartozik. Egy néhány évet kapott ő az F1-ben, a Toro Rosso színeiben a bizonyításra, de a nagy csapathoz nem emelték át, más istállóhoz sem tudott átigazolni, és ő hamar be is fejezte a versenyzői pályafutását, és zenei producerként aktív a mai napig.
Zsoldos Barnát, a Nemzeti Sport újságíróját, az M4 Sport szakértőjét hallották. Az imént hallott Ágér Suári rekordját egyébként a 2015-ös ausztrál nagydíjon Max Verstappen megdöntötte. A 2014-es magyar nagydíj egy újabb trükkös futam volt, ám mielőtt jönnének a részletek, nézzük, mi is történt abban az évben. Lettország saját valutaként bevezette az eurót. Ekkor történt a repülés történet mai napig megoldatlan egyik legnagyobb rejtélye. A Malaysia Airlines 370-es Kuala Lumpur és Peking közötti menetrend szerinti járat a helyi idő szerint 2014. március 8-án hajnalban eltűnt. A Boeing 777-es típusú gépen 227 utas és 12 főnyi személyzet tartózkodott, a gép eltűnésének körülményeit mai napig homály fedi. 2014-ben avatták fel a Ferencvárosi Tornaklub új stadionját, a Grupama Arénát. A zöld-fehérek új otthonában is szólt a Billboard 100-as listáján élen záró sláger Pharrell Williams-től a Happy. ...2014-ben ráztuk együtt Taylor Swift-tel, ez a Shake It Off. Magyarországon mindeközben tarolt a Honey Beast és a legnagyobb hős. Együtt ragyogott a szívünk Mohamed Fatimával. Ragyog a szívem, mint a nap, sohasem voltam boldogabb, lehet az élet gyors vonat, siess hát, hogy lenne maradj. Összességében a rádiók pedig ezt a magyar slágert játszották a legtöbbet 2014-ben. Bogi és a We All után vegyünk be egy hajtűkanyart, vissza kettő padlógáz, és nézzük, mi történt a Hungaroringen. 2014. július 27-én rendezték meg a 29. Pirelli Magyar Nagydíjat. Újabb, ahogy ezt már említettem, nevezzük így, trükkös futam volt ez, hiszen a pályát víz borította a rajt pillanatában. Az időmérőn a következő sorrend alakult ki. Nico Rosberg, Mercedes, Sebastian Vettel, Red Bull, Renault, Valtteri Bottas, Williams, Mercedes, Daniel Ricciardo, Red Bull, Renault, az ötödik helyről pedig Fernando Alonso indult a Ferrarival. Idézzük most fel a rajt pillanatait Szújó Zoltán és Weber Gábor közvetítésében.
Már is kapja a távolságot, és egy picit közelebb tudott kerülni Nico Rosberghez és Sebastian Vettelhez, de Vettel ott tartja a második helyet, Valtteri Bottas kívülről próbálkozik, aztán valószínű elé tud menni, esetleg Vettelnek bár szélesebben fordul, jóval szélesebben Bottas, és Bottas ott van a második helyen, Nico Rosberghez támadja már, miközben ott van Fernando Alonso is Vettel mögül.
Látszott, hogy bementek középre a féktávon, nem ment ki senki igazából az ideális hírre, a széles forduló pedig azért jó, mert kerülik kigyorsításnál és gázadás közben is a felgumizott híret, ennek köszönhetően Vettel most már két helyet vesztett.
Mert hogy ott van Fernando Alonso és előtte, aki már Valtteri Bottast vette célkeresztjébe. Hoppá, Lewis Hamilton!
Sok volt valami a kettes kanyarban.
Is he got any damage? Let us know. Brakes just gave up. Okay, can we
copy that, Lewis. So brakes are cold, brakes are cold.
Hidegek voltak a fékek, pontosan ez a hátrány a felvezető környékű rajtnak a box utca végéről. Túl sokat akart valószínűleg még hideg fékekkel a kettes kanyarba, és nem tudott megállni. Azt mondta, hogy valószínűleg megütötte a falat a bal elsővel.
Itt van Bottas, és aztán Sebastian Vettel már visszatámad.
Nem működött a szélesség, viszont az ötös kanyarban Alonso túlságosan szélesre vette, és Vettel vissza tudott jönni belülről.
Vettel visszaelőzte Fernando Alonsot, megint egy jó kis csatára van kilátás kettőjük között. Ott van Jenson Button a McLarennel.
Szabad szemmel Button rajtja volt a legjobb, ahogy itt eljöttek előttünk. Csak az óriási spréve nem igazán látszott abban a 10 permet függönyben, amit húztak a versenyzők a célegyenes vége felé.
Rosberg, Bottas, aztán Sebastian Vettel, Fernando Alonso és Jenson Button tehát a McLarennel. Egyébként édesapja pont ma ünnepelni a születésnapját. Ott van Daniel Ricciardo, aztán Nico Hülkenberg, Felipe Massa, aki rontott néhány pozíciót, most a 8., a 6. indult a brazil.
Ne felejtsd el, az utolsó két ilyen trükkös futamot 2006-ban és 2011-ben Jenson Button nyerte.
Ezúttal viszont nem a McLaren brit versenyzőjéről szóltak a hírek, de ne szaladjunk még ennyire előre. Vizes volt tehát a pálya, de az eső már nem esett, így pedig közepes keverékű, úgynevezett intermediate gumikon indultak a pilóták.
Ott az feltartja Vettelt, ez is jól látszik.
Button, Daniel Ricciardo, aztán Nico Hülkenberg a 7. helyen autózik, a 9. jött előre. Ott az a 2. pozícióban.
Itt rengeteg a víz, 10-es kanyarban nagyon-nagyon áll, ez egy tipikus vízátfolyós pontja a pályának, enyhe sáv, és a 12-esnek a féktávja borzasztóan csúszik. Itt aki nem megy belülre, az tulajdonképpen nem tud megállni azon a féktávon, amit egyébként itt középről elindulva simán meg lehet csinálni, ezért ilyen kacsázva keresztbe jönnek a féktávon.
Nagyon eltaktikázta magát a Ferrari az időmérő edzésen, azt hitték, hogy elég lesz az a köridő a továbbjutáshoz, hát a végén nem lett elég, és még Jules Bianchi befért Kimi Räikkönen elé. Nico Rosberg 1.45.177-tel megfutja a verseny leggyorsabb körét, ott az a 2. helyen, aztán Sebastian Vettel a 3. mögötte.
Másfél másodperccel lassabb Bottas Rosberg mögött, ennyivel fogja vissza Vettelt is.
Bottas most egy kicsit Nico Rosberg kezére játszik, és őt segíti, de hát persze nagyon hosszú még a verseny. 259. nagydíján rajtol Jenson Button ezen a hétvégén, mert rajtolt el néhány perccel ezelőtt, úgyhogy ez a rutin, ez megalapozott. Daniel Ricciardo rajtja, ő ugye a 4. pozícióból kezdett, ott jön mellette Fernando Alonso.
Alonso már megelőzte, és mindjárt megjön Button is.
Ott van a külső éven Jenson Button. Csúszkát adott a McLaren rendesen.
Nem véletlenül idézte fel Szújó Zoltán és Weber Gábor az imént Daniel Ricciardo rajtját, ugyanis a Red Bull Ausztrália visszaesett. Később aztán a 9. körben Marcus Ericsson balesete miatt bejött a biztonsági autó. Minden pilóta kijött a boxba száraz kerekekre cserélni, csak hogy a biztosan vezető Rosberg, Bottas, Vettel, Alonso 4-es egy ideig beragadt a safety car mögé, így pedig jelentős időveszteséget szenvedtek el. Az érre a nevető 5. Ricciardo lépett előre. A 70 körös verseny felénél ismét szoros lett a csata. Alonso hosszabb, az elején óriásit hibázó Lewis Hamilton pedig egy rövid időre, mindössze egy kör erejéig, de átvette a vezetést. Sokszor hallottuk, hogy a Hungaroringen nem lehet előzni. Nos, ez 2014-ben megdőlt, hiszen a 62. körben Alonso, Hamilton és Ricciardo nagyon szorosan haladtak az első, a második, illetve a 3. helyen. Hamilton mindössze 0,4 másodperccel Alonso, Ricciardo pedig szintén 0,4 másodperccel Hamilton mögött. Eközben Nico Rosberg a 4. helyen autózott több mint 20 másodperccel Ricciardo mögött, de gyorsan csökkentette a hátrányát, hiszen körönként 3 másodperccel volt gyorsabb az új lágy gumikon. Rosberg megfutotta a verseny leggyorsabb körét, Ricciardo pedig a 67. körben a 2. kanyar külső részén megelőzte Hamiltont, majd a következő körben az 1. kanyarban Alonsót is megelőzte, így 2 körrel a vége előtt átvette a vezetést a versenyben, amit már nem is engedett ki a kezéből. A 29. magyar nagydíjat pályafutása során először Daniel Ricciardo nyerte meg Alonso, Hamilton, Rosberg és Massa előtt. Érdekesség, hogy a Red Bullos Ausztrál ezt követően Belgiumban is nyerni tudott. A világbajnok az év végén mégis Lewis Hamilton lett a Mercedes-szel megelőzve csapattársát, Nico Rosberget.
32. Formula 1-es Magyar Nagydíjat július 30-án rendezték a Hungaroringen, a pole pozícióból pedig Sebastian Vettel indulhatott. A nemzetközi slágerlisták élén egyértelműen Luis Fonsit és a Despacitót lehetett megtalálni. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Jöjjön a 32. Forma 1-es Magyar Nagydíjnak a rajtja, a kommentátorok Szújó Zoltán és Weber Gábor.
Kedves nézőink, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert néhány másodperc múlva elrajtol a 2017-es Forma 1-es Magyar Nagydíj.
Szélesen kell, hogy forduljon. Bottas megtartja a harmadik helyet, viszont a két Red Bull szenzációsat rajtól picit össze is értek a csapattársak, pedig egy pillanatra ott voltak Lewis Hamilton előtt, és úgy tűnik, hogy megsérült Daniel Ricciardo autója.
Baleső defektje, a keresztbe is fordul, hármas kanyar kijáratán összeértek bizony Verstappen előtte, Verstappen Bottas vezette le az egyes kanyar kijáratán a műfűre, illetve a műfűn túl, aztán ahonnan visszajött, kicsit mélyebb végezett a kettes kanyarban, majd úgyis látunk ismétlés, és terébe talált nem nagyon, de éppen úgy átcsúszott a kettes ív külsejére, ahol már Ricciardo ott kapott egy baleső defektet emiatt, kérdés, hogy megsérült a Verstappen első szárnya.
Jolyon Palmer és Nico Hülkenberg volt egy pillanatra látható, itt pedig akkor az élmezői Vettel, Räikkönen és Daniel Ricciardo számára. Igen, véget ért a futam. Ott a nagy ütközés lehetett. Nem tűnt olyan veszélyesen nagynak, de...
Még belőle a ütővíz.
Igen, de Daniel Ricciardo versenyének vége, és jön a biztonsági autó, akkor, amikor Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen megtartotta az első két helyet.
Most bizony sikosságmentesíteni kell azt a részt a hármas kanyar kijáratán.
Ricciardo kiállása után feltakarították a pályát, és indulhatott is újra a futam.
A safety car kijön a mezőny elől, tehát hamarosan a safety car vonaltól újraindulhat a Magyar Nagydíj. Sebastian Vettel diktálja a tempót.
Van egy hátvédje Räikkönen személyében, és el is indult. Adja Bottas.
Az igen, Verstappen nem aludt el, próbálja figyelni Valtteri Bottast, és milyen jól teszi, bár szélesen fordult a 14-es kanyarban, így aztán ráesett Lewis Hamilton a Mercedes-szel. Újra elindult tehát a Magyar Nagydíj, és Hamilton már érezheti a szélárnyékot Verstappenről, és őt támadja, miközben Fernando Alonso nézelődik ott Carlos Sainz mögött, a két spanyol, de figyeljük először Verstappenék csatáját, megtartja a pozíciót Verstappen Lewis Hamiltonnal szemben.
A 30. körben a legizgalmasabb jelenet az volt, hogy a két Ferrari gondtalanul autózott az élen.
Igen, figyelmeztették ugye Räikkönent, hogy Bottas az előző körben ment egy 1.22-es kört, ami 22.3-at.
Igen, viszont Räikkönen mondta, hogy rendben van, nincs ez semmi gond, csak most beszorultam szebb mögé, és így nem tudok gyorsabban menni. Vettel visszavette rendesen a tempót, 23.4-et ment csak az előző körben, látszik is szabad szemmel is, 1,1 másodperc most már csak a különbség kettejük között.
Ott van a 29. körben, majdnem 3 tizeddel volt gyorsabb Kimi Räikkönen Sebastian Vettelnél, a fin csak az egyes szektorban kapott ki. Kettőben gyorsabb volt.
Jó, most visszalassultak a Ferrari, kettőn ugye Räikkönen és a többiek mögöttük mind gyorsabbak voltak jelentősen. Hamilton több mint egy másodperce volt gyorsabb Vettelnél, Verstappen 7 tizeddel, Bottas is 7 tizeddel.
Hülkenberg rádió üzenetére visszatérve pedig lehet, hogy akkor ő egy elévágásban gondolt,
így van,
hogy a taktikával próbálja majd megelőzni a csapat, illetve ő Esteban Okont, és úgy ugorjanak elé. Hamarabb kihívják, és a frissebb bubikon talán gyorsabb tud lenni Hülkenberg.
30.
16. kör, úgyhogy ez majdnem biztos egy kiállásos verseny, most már így főleg a biztonsági autós fázissal együtt.
És jön Lance Stroll a tervezett kerékcserére.
Majd érdemes nézni Direzzához képest, mert ő most kapja a lágy keveréket, Direzza meg majd a szuperlágyot kapja.
Igen, mennyivel lesz kint tovább?
Az egyik Mercedes várják, Bottas jön.
Valtteri Bottas, tehát a 31. körben az élmezőnyből a harmadik pozícióból kiáll kereket cserélni.
Jön a lágy, de lassú.
Nem volt ez olyan gyors, mint a Williams-é például.
A futam egy későbbi szakaszában viszont Hamilton egyre-egyre közelebb került Kimi Räikkönenhez.
Minden eddig egy közelebb Räikkönenhez egy másodpercre. De belül kell legyen az egy másodpercen ahhoz, hogy nyithassa a hátsó szárnyát.
És igyekeznie kell Valtteri Bottasnak is, hogyha esetleg még egy dobogós helyezésben reménykedne.
Az nem Christian Horner, nem, de lehet, hogy ezt
a Ferrari-nál is. Tehát gyakorlatilag a
kisebb ritmus szekciót össze lehet berakni valami zenekarban.
A lábdobok nagyon működnek. Christian Horner egyébként most sokan sok X-túli valója nincs. Mert azért elég nagy a különbség Verstappen és Alonso között ott az 5. és 6. helyen. Itt viszont nagyon kevés. Nyílik el a DRS.
Räikkönen a Hamilton elől való menekülésbe viszont utalérte Sebastian Vettelt.
De már ott van egy másodpercen belül Kimi Räikkönen rajta. Azt ezzel. Räikkönennek menekülnie kellene, de a csapattársak keresztül vezet a út. Nyitja is a DRS.
Ez Räikkönennek ez védekezés szempontjából jól jön, hogy Vettel segít neki, tehát nyithatja a DRS-ét, hogyha nem is támadja meg. Nem akarja, vagy szólag jövök, hogy ne támadja. Használja, ő még használhatja, és az értékes tempó előtt jelent neki Hamiltonnal szemben. Viszont így nagyon nehezen fog tudni támadni, lehet, hogy Ferrari rájött erre, és az a szándék is, amit látunk tőlük.
És a futam végére Lewis Hamilton utolérte a finn Räikkönent, de vajon sikerült-e megelőznie?
És Hamilton látjuk, hogy szép lassan közelebb került, és jelen pillanatban egy másodpercen belül van a Räikkönenhez, persze még nem itt van a mérési pont. Räikkönen pedig most kijebb van, egy másodpercen kívül Vettel lesz képes. Aztán amire ide érünk, majd itt jön a vonal nem sokára.
Nem sikerült a brit pilótának az előzés, viszont szépen lassan jött a befutó Sebastian Vettellel az élen.
Szóval volt némi technikai problémája Sebastian Vettelnek, így aztán felértékelődik az a győzelem, amelyet hamarosan megszerezhet itt a Hungaroringen pályafutása során másodszor. 2015-ben sikerült már Sebastian Vettelnek, és ünnepelhetett a dobogó legtetején. És ott jön mögötte Kimi Räikkönen, hogy még édesebbé tegye annak a győzelmi pesgőnek az ízét, mert hogy kettős Ferrari győzelemre van kilátás. Vettel vezet, Räikkönen a második.
Hamilton visszalassított,
de előbb megvárja Valtteri Bottas, Lewis Hamilton. Tőle.
Nagyon fura, nagyon-nagyon visszavett. Lehet, hogy mégis visszaadja, de hát ott nagyon kicsi a különbség.
Vigyáznia kell Hamiltonnak, minden esetre ez nem érdekli Sebastian Vettelt, aki ebben a pillanatban ráfordul a célegyenesre, és ünnepelheti második hungaroringi sikerét. Sebastian Vettel nyeri a 2017-es magyar nagydíjat. Kimi Räikkönen a második, Ferrari 1-2, Monaco után idén másodszor. És nézzük Valtteri Bottast, aki a negyedik helyen jön, és sikerül a helycsere? Sikerült! Visszaadta Hamilton, ez igen! Dekorrekord Lewis Hamilton! Valtteri Bottas állhat fel a dobogó legalsó fokára!
2017-ben a magyar nagydíjat ugyan Sebastian Vettel nyerte, de a világbajnokságot Lewis Hamilton zsebelte be 363 ponttal, a konstruktőri világbajnok pedig a Mercedes lett.
2021 igazán különleges év volt a Formula 1 történetében, ugyanis a magyar nagydíj is elképesztő izgalmakat hozott, de a világbajnoki cím is csak az utolsó pillanatban dőlt el. A 36. Rolex magyar nagydíjat 2021. augusztus 1-én rendezték meg a Hungaroringen. Ízelítül korabeli szalagcímek. Kaotikus első körök, sosem látott rajt. XY nyerte a kaotikus magyar nagydíjat. Tömegbaleset, káosz a Hungaroringen. Bár nem volt olyan régen, azt hiszem ideje visszaemlékezni, hogy pontosan mi is történt azon az augusztusi vasárnapon. 8. alkalommal vághatott neki a pole pozícióból, azaz az első rajtkockából a futamnak Lewis Hamilton. Ráadásul abban a tudatban állhatott fel a brit a rajtrácsa, hogyha ismét győz, nem csak a 9. diadalát aratja a Hungaroringen, a 100. futam győzelmét is megszerzi a száguldó cirkuszban. Egy nehezítő tényező azonban már a rajt előtt adódott. Nagyjából fél órával a futam kezdete előtt elerett az eső a Hungaroringen. Emiatt pedig már nem sok jelentősége volt annak, hogy az élmenők eltérő stratégián voltak, ugyanis a teljes mezőny az átmeneti eső gumikon vágott neki a versenynek. A rajtnál jött a dráma, Valtteri Bottas túl későn fékezett és nekilökte Lando Norris-t Verstappen autójának. Az esetben Sergio Perez is belekeveredett a másik Red Bull-lal, ráadásul a mexikói csapattársánál is rosszabbul járt, hiszen számára azonnal véget ért a verseny. Bottas Mercedes-e is jócskán megsérült, rajtuk kívül még Lance Stroll és Charles Leclerc esett ki rögtön az első körben. A rajt utáni káosz miatt elő pályára küldték a biztonsági autót, majd nem sokkal később félbeszakították a versenyt. A futam szűk fél órát át, ugyanis az újraindítás álló rajttal történt. Ekkor azonban a szezon egyik legfurcsább jelenete következett. Hamilton egyedül állt fel a rajtrácsra. A többiek ugyanis behajtottak a box utcába a felvezető kör végén, méghozzá slick gumikért. A furcsa rajtot követően a mezőny a box utcából kihajtva követte Hamiltont, aki a kör végén bejött a box utcába, hogy maga is megkapja a száraz pályára alkalmas gumikat. Ezzel viszont rengeteg időt veszített és visszaesett az utolsó helyre. Az újraindítás utáni káoszban Esteban Ocon állt az érre, őt Sebastian Vettel és Nicolas Latifi követte. Hamilton aztán lassacskán megkezdte a felzárkózás, Verstappen pedig eleinte nem igazán tudta előrébb verekednie magát, később neki is sikerült javítani a néhány pozíciót. A 15. körre az élen autózó Ocon és Vettel elhúzott a többiektől, majd a 20. körben Hamilton elindította az újabb kerékcseréket. A Mercedes taktikája pedig bejött, hiszen a korai kiállásnak köszönhetően Verstappen csak egy körrel később, méghozzá egy körrel Hamilton után kapott friss gumikat, szóval Hamilton elévágott holland riválisának. A hétszeres világbajnok ezután ismét megkezdte a felzárkózást, és a 32. körben már az 5. helyen autózott. Verstappennek ezzel szemben sokáig nem sikerült előrébb kerülni a 12. helynél. Vettel a 2. helyről a 37. körben állt ki friss gumikért, majd egy körre később Ocon is megtette ugyanezt. Ezzel átmenetileg Fernando Alonso vette át a vezetést. A 42. körben Verstappent kihívták újabb kerékcserére, majd 6 körrel később Hamilton ismét megjárta a box utcát. Miután visszatért a pályára, a brit rákapcsolt a friss gumikon, és 20 körrel a futam vége előtt már csak 18 másodperc volt a hátránya, az még mindig élenálló, mindig a meglepetésre élenálló, így lesz teljes a mondat, szóval Okonhoz képest. Az Alpine Renault francia versenyzője innentől kezdve pedig már nem is engedte ki a vezetést, és végül is pályafutása első győzelmét aratta a 36. magyar nagydíjon. A 2. helyen Vettel ért célba, Hamilton a rossz kezdet után felállhatott a dobogó legalsó fokára. Néhány órával a futamot követően Vettelt kizárták, amiért túl kevés üzemanyag maradt az autójában a futam végére. Ez volt tehát a 36. magyar nagydíj krónikája, és így folytatódott tovább a világbajnoki címért folyó öldöklő csata, míg nem a mezőny elérkezett Abu Dhabiba. Következzenek az utolsó körök Weber Gábor és Újvári Máté kommentálásában.
Az első két helyen a két bajnok aspiráns Hamilton jelen pillanatban világbajnok, ha így futnak be, de így futnak-e be?
Eldobja bármelyikük is, tudja-e tartani ezt a tempót Hamilton? Melyikük lesz hidegebb? Mármint fejben, egy utolsó kör, Hamilton 800-szor Verstappen bedobja,
és és ő nyithatja a hátsó szárnyát, mert a vonalnál ő volt előrébb. De nem is lesz hitás, mert hogy az újraítvásnál vagyunk, úgyhogy most csak a szikázás folyik az egyenesben, ezért lesz majd egy figyelmeztetés, jön vissza szélárnyékba Hamilton.
És megpróbál visszabújni, messze van tőle Hamilton, talán belőle tudja tenni, nem?
Nagyon mélyet fékez, Verstappen nagyon mélyet fékez, rosszul gyorsít ki a kanyából, Hamilton vissza fog támadni a 9-es kanyar felé. Jön a szélárnyékból, jön a szélárnyékból, külsőivel Hamilton, Verstappen belül!
Megtartja!
És még mindig ő van előre, és ebben a pillanatban Hamilton már nem fog tudni visszatámadni, Verstappen a gumi előnyben elmegy. Egy kanyar hátra Verstappennek, befordul a 16-osba. és a 2021-es év világbajnok, a Masters Top 10, milyen vége volt ennek a világbajnokságnak, ez elképesztő!
Yes! Oh my God! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
Felejtsenek el mindent, ami 1950 óta történt. Valami olyat láttunk már, ami soha nem volt még a Forma 1-es pályákon, sőt, nagyon kevés sportág mondhatja ezt magáról. Nem tudom, hogy ez egy színházi előadás lenne, akkor leborulva gratulálnék a dramaturgnak, meg a rendezőnek. Én nem tudom, ez hogy jött össze, Máté. Most szerintem lenyomva, hogy kitehetjük, kinyomjuk magunkat, és csak nézzük, meg hallgassuk. A Mercedes oldalán a tragédia, meg a dráma, a Red Bull oldalán pedig a hihetetlen, valahonnan a haláltorkából visszajöttek, és ezt Nicolas Latifi ütközése hozta össze.
Ezzel a kis szösszenettel tekintettünk vissza a 2021-es Formula 1-es világbajnoki cím alakulására, előtte pedig a 2021-es Magyar Nagydíjra.
A 40. Magyar Nagydíjat Lando Norris nyerte 2025-ben, az pedig, hogy a 41-et kinyeri, az a hétvégén derül ki. Pénteken két szabad edzés, aztán szombaton a harmadik szabad edzést követően délután 4-től időmérő edzés, a futam pedig vasárnap délután 3 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetít, de természetesen a Nemzeti Sportrádió is beszámol az eseményekről. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve a szerkesztő Szabó Bence és a hangmérnök Horváth Milán nevében is búcsúzik a műsorvezető Regős László Pál. A körkapcsolás véget ért, de hamarosan kezdődik a Sportvilág Olasz Gergővel, úgyhogy ne menjenek sehova. Viszont hallásra, köszönöm figyelmüket!
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a napmérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Három olimpiai bajnok úszón kiindul az Európa-bajnokságon. Nem jutott a világkupa elődöntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Pécsi Ármint kölcsön adja Liverpool. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re. A találkozót követően Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
Nagyon kiegyenlített mérkőzést láttunk, végszoros volt, a végén azért ma kimaradt több fór is egymás követően. Hogyan értékelnéd a találkozót?
Hát nagyon jól értékelted, alapvetően nyilván erre lehetett számítani, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz itt a negyeddöntők során. Összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, mert a célunk az volt, hogy megnyerjük, vagy döntőbe jussunk. Tudtam, hogy nüanszokon fog múlni. Alapvetően nyilván küzdöttünk, jól védekeztünk, 7 gólt kaptunk. Nem lehetek elégedetlen nagyon-nagyon sok mindennel, kivéve az eredményem. Ugyanakkor természetesen olyan értelemben meg nem érdemeltük meg, hogy megnyerjük, hogy kialakítottuk a helyzeteket, és egész egyszerűen az a csapat, amelyeknek a játékosai nem mennek odállni és belülni ezeket a helyzeteket, az általában nem nyernek. Nyilván itt nem akarom ráítolni a felelősséget. Nagyon sokat fogjuk elemezni ezt a mérkőzést. Nagyon tanulságos volt, így fogalmaznék, összességében utolsó mondat, nagyon csalódott vagyok, de közben meg rengeteg jó dolgot láttam, és hát azok a fiatal játékosaink azért szerencsére lerakták a névjegyüket, akik életükben először vannak itt most a válogatottnál, egy ilyen mérkőzés.
És pont mondtad a végén, hogy azért sok tanulság volt, mi az a pozitív, amit magatokkal vihettek, vagy a következő mérkőzésen esetleg lehet ráépíteni?
Hát nem annyira a következő mérkőzés számít, hanem inkább az ősz és a következő tavasz. Tényleg nagyon sok minden. Eleve az az egy hét, amit itt töltöttük, az ausztrál meccs, az amerikai meccs, az itteni meccsnek a pozitív tapasztalatai, még egyszer mondom, a fiataloknak a beépítése, az, hogy tényleg nagyon helyenként nagyon jól védekeztünk, jó volt az emberhátrányos védekezésünk. Az utolsó percekben is egyébként szerintem jól játszottuk meg azt, amit meg kellett, egészen a lövésekig. Nyilván azt mondom, hogy a lövéseket gyakorolni talán nem lehet, hanem egész egyszerűen itt kellene úgy csapatszinten, egyéni szinten lépni egyet, mert alapvetően ezen múlik a legvégén a meccs.
A spanyolok elleni vereségnek köszönhetően a mieink pénteken az 5.-8. helyért játszanak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa-bajnokságon. 19 főből áll a medencés csapat, 5-en indulnak nyílt vízen, közülük 2-en mindkét szakákban érdekeltek. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf is tagja az EB csapatnak, valamint a 4. ötkarikás érmes, Betlehem Dávid is részt vesz a kontinens viadalon. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi törben a hongkongi vívó világbajnokságon, ugyanez nem sikerült Mihály Andornak. Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbaj törben Muhari Eszter kiemeltként kapcsolódik majd be a küzdelmekbe, és a főtáblán folytathatja a versenyt Nagy Blanka is. Bükki Lili, illetve Borsadi Emma búcsúzott a versenytől. Számos újítást jelentettek be az atlétikai világdöntőre, amelyet szeptember 11-e és 13-a között rendeznek Budapesten. A többi között a versenyprogramot úgy állították össze, hogy minden száma lehető legnagyobb figyelmet kapja. Ennek megfelelően, amikor csak lehetséges, egyszerre mindig csak egy ügyességi szám zajlik majd. Minden versenyprogramban több ugrószám, legalább egy dobószám, valamint számos futódöntő szerepel. Jasper Philipsen nyerte a francia országos kerékpáros körverseny 17. szakaszát. A 2026-os Tour de France első szakasz győzelmét szerezte meg Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel kiváló felvezetése után. Az Alpecin sprintere 50 pontos befutót nyert, így nagyon megközelítette a zöld trikós Mats Pedersent, aki már csak 7 ponttal vezet előtte. Az összesített eredmények alapján a versenyt továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezeti.
Sportvilág.
Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi egy olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna, és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, egyelőre még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hardberghez kerülhet. Hollandiában a Twente otthonában lép pályára holnap este a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga második selejtező körében. A Vojvodina elleni 2-2 győzelemmel elért továbbjutást követően a holland bajnokság előző idényének 4. helyezettjével méri összetudását az FTC. Divus Déneség bizakodva várják az összecsapást, A Fradi rutinos kapusát hallják most.
Dénes, a Vojvodina ellen magabiztosan vettétek az első selejtezőkört, viszont a hazai találkozó után arról beszéltél, hogy így sem szabad hátradőlnötek. Mit gondolsz, miben kell még, és miben tudtok még javulni a Twente elleni összecsapásig?
Mindenben, tehát ugye, ahogy említettem is ott a mérkőzés után, hogy egy út elején járunk, vagy első részénél járunk, mind védekezésben, mind támadásban természetesen, hogy bőven van hova fejlődni, és vannak, és mindig lesznek is olyan dolgok, amiket finom hangolni kell, amiket ki kell javítani, úgyhogy itt az elmúlt napokban ezen próbáltunk javítani, és én bízom benne, hogy tényleg hétről hétre azt fogja majd látni mindenki, hogy igenis a csapat lép erőre, és egyre jobban tudja megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket a vezetőedző szeretne látni a pályán.
A Twente ugye egy kifejezetten erős csapat, a hazája bajnokságában tavaly a negyedik helyen végzett, és olyan csapatokat előzött meg, mint például az Ajax. Miben igazán kiemelkedő ez a holland együttes, és mire kell majd odafigyelnetek?
Igen, ahogy néztük őket, tényleg egy jó csapatról van szó, lendületes, technikailag képzett, jó játékosaik vannak, egységesek, tényleg azt a holland focit játsszák, amit lehet tőlük várni. Ugye van egy fizikailag nagyon erős, jó felépítésű csatáruk, hogyha adott esetben a rövid passzokkal nem tudják megbontani az ellenfelet, akkor őt még mindig tudják használni, hosszú labdákkal keresni, és úgy megpróbálni ugye a gyors szélsőkkel veszélyt kialakítani, úgyhogy biztos, hogy egy sokkal nehezebb ellenfél lesz, és egy nagyon nagy erőpróba lesz a csapatnak, de nagyon bízom abba, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és az az elképzelés, amit majd szeretnénk a pályára vinni, az működni fog.
A Twentének viszont ez lesz az első tétmérkőzés a szezonban, míg ti már két kupa mérkőzésen túl vagytok, így volt egy kis időtök összeszokni. Tudtok ebből bármilyen előnyt kovácsolni majd?
Nagyon bízom benne, hogy igen. Azért szerintem saját bőrünkön is tapasztaltuk, hogy azért az első mérkőzés az mindig különleges, és akkor azért egy picivel nagyobb nyomás van a csapaton, hiszen nem szabad hibázni, nem szabad annyit kockáztatni, mert tényleg az első mérkőzésen túl jutni sikeresen az talán a legfontosabb, és tényleg az ugye meg tudja adni az alaphangot az egész szezonra, illetve a következő találkozókra, úgyhogy én bízom benne, hogy most a Twentenél is lesz majd egy pici ilyen jellegű érzés, hogy azért érezni fogják azt az extra nyomást, amit nyilván mi is éreztünk, meg amit nekünk még akár elő is kell idézni a játék stílusunkkal, úgyhogy talán ez egy picit jelenthet tényleg előnyt, de hát most ezt nem tudom, hogy ők majd ezt hogy fogják kezelni, vagy hogy fognak erre reagálni, lehet, hogy semmi erről nem lesz szó, de az is lehet, hogy úgy alakul majd, ahogy én azt szeretném, és ahogy várom, de a lényeg az, hogy tényleg a mi teljesítményünk legyen rendben, legyünk versenyképesek velük, és tudjunk játszani egy jó és eredményes mérkőzést.
Legutóbb 2025. januárjában játszottatok tétmérkőzésen egy holland csapat ellen, akkor az AZ Alkmaart egy gólgazdag mérkőzésen 4-3-ra legyőztétek. Hogyan emlékszel vissza arra a találkozóra, és tud az a mérkőzés bármit segíteni a tapasztalatokban?
Igen, szerencsére, hogy az Alkmaartot sikerült megvernünk 4-3-ra, egy sérülésem miatt ott ugye nem tudtam pályára lépni, de kívülről néztem a mérkőzést, és hát főleg ugye az utolsó 10 perc negyed óra volt az, amikor úgy Isten igazából meg tudták mutatni azt, hogy milyen kvalitásuk is van, ugye ott azért eléggé egy felforgatott csapattal érkeztek hozzánk, és akkor a végére cseréltek be néhány olyan embert, aki a kezdőcsapat része, és akik meghatározó játékosok, és akkor ott azért egyből változott a mérkőzés képe, úgyhogy nyilvánvalóan abból is lehet azért valamit a stílust tekintve leszűrni, de azért nyilván teljesen más ellenfél lesz most.
Akkor még nem Borbé Balázs vezette az FTC-t, az idén kezdetétől viszont már ő irányítja a csapatot. A kapuból, mint csapatkapitány, hogyan látod az együttes átalakulását? Milyen irányba halad az új, idézőjelesen új Ferencváros?
Igen, ugye nyártól egy új vezetőedző érkezett, akinek azért más elképzelései vannak, mint az előzőnek. Ugye más játékrendszert játszunk, másként szeretnénk a játékhelyzeteket megoldani, és ezáltal én azt gondolom, ez mindenkinek egy fontos változása a játékát tekintve. Én úgy látom, hogy azért a játékosok ezt élvezik, vevők ezekre az új új elképzelésekre, és tényleg bízom benne, hogy itt, ahogy említettem is, napról napra, hétről hétre egyre inkább meg tudjuk majd valósítani azt, amit ő szeretne, és olyan tartalommal tudjuk megtölteni a pályán, ami a szurkolóknak is tetszeni fog.
Zárásképpen hosszú út vezet az Európa Liga főtábláig. Mit gondolsz, mentálisan hogyan lehet fenntartani ezt a fókuszt?
Fenn kell tartani, igazából minden nyáron. Erről szól ez a július-augusztus, hogy küzdünk azért, hogy a csoportkörbe vagy ligaszakaszba ugye kvalifikálni tudjunk. Hát sajnos ugye az előző szezonnak az eredményei miatt nem sikerült most ugye a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulni. Így egyértelmű, hogy azért nehezebb a feladat, és már itt a korai szakaszban is nagyon komoly ellenfelek ellen kell pályára lépni és kiharcolni a továbbjutást, de ez egy szép feladat, úgyhogy én azt gondolom, ez mindenkinek egy hatalmas motiváció és egy nagy kihívás, hogy így is sikerüljön elérni a célunkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a motiváció, fókusz, koncentráltság, elhivatottság fenntartásával nem lesz probléma egy pillanatig sem.
A Ferencváros holnap este 20 órakor lép pályára Hollandiában, a Twente otthonában. Holnap kezdi európai kupa selejtezőit a Debrecen és a Paks labdarúgó csapata. A DVSC az örmény Punik Jerevánt fogadja a konferencialiga második selejtező körében rendezett párharc első mérkőzésén. A találkozót megelőzően a 109-szeres magyar válogatott labdarúgó Zsuzsák Balázs beszélt várakozásairól.
Nagyon izgatott vagyok, nagyon örülök, hogy sikerül még a csapat aktív tagjaként itt lennem, és ezen a rangos eseményen képviselni a Debrecent, úgyhogy nyilván ez egy külön, nem is azt mondom, motiváció, de egy olyan szintű pont az életemben, amiért az emberek megkezdenek futballozni. Nagyon-nagyon sokszor beszélünk arra, hogy Debrecen ugye ezt az utat már megjárta, és azon vagyunk, hogy minél többször, vagy legalábbis annak a kapujába kerüljünk, hogy ez újra elérhető legyen. Most itt van ennek az első lépése, az első ajtaja, amin szeretnénk bemenni. Természetesen amiben tudok a csapat rendelkezésére, motivációjába állok, és azon vagyunk, hogy mondjam, mesterrel együtt egy olyan csapatot láthassanak a pályán, akinek minden mozdulatán látszik, hogy ezt a célt, ezt kitűzte, és el is szeretné érni. Amikor harmadik lett a csapat, akkor ugye pont egy örményekkel kezdtünk, úgyhogy voltunk ott, most ahogy tudom, ugyanabban a szállodában leszünk, vagy hasonló túrára készülünk. Azon túlmentünk azon a csapaton, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez is egy pozitív örmény elleni győzelemmel felérő csata lesz. Amit a mester adott, az mindenféleképpen ugye az már vetítve az életkoromra is, hogy a nagyon-nagyon sok futás ugye az abszolút megterhelő volt, nagyon-nagyon intenzív volt a felkészülés, egy új tapasztalattal bővültem ismét ugye, amit ő képvisel, az ő mentalitása, az ő felfogása a labdarúgásról, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez majd meg fog látszani már a holnapi naptól kezdve, és akkor mindenki meg fog érteni, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire volt nehéz úgymond ezt hozzászokni, de büszke vagyok magamra, mert végigcsináltam, soha nem kértem pihenőt, mert tudom, hogy ha ebből az edzésből kimarad az ember, akkor azt nagyon nehéz bepótolni, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt vele a viszonyom. Amikor kérem, akkor nyilván mondta, hogy szóljak, és kivesz, de mindenhez próbálok adaptálódni, és szerintem úgy érzem, sikerült is. Úgyhogy igen, a sprintek, meg ez az intenzív futás, ez mindenféleképpen nem csak nekem új, hanem szerintem az egész csapatnak, de nagyon tudatosan fel lett építve, és mint ahogy ő is elmondta, nagyon örömteli, hogy ebben nem sérült bele senki, és ebből is az látszik, hogy befogadta a csapat, és fizikálisan is el tudja ezt bírni. Azt hiszem 6 vagy 8, vagy nem is tudom pontosan hány távozója volt a csapatnak, amit nyilván nem egyszerű, pláne olyan embereket, mint a Szücsike vagy a Dodó, akik ugye nagyon-nagyon régóta itt vannak, és alapemberei voltak mind az öltözőnek, mind pedig a csapatnak a pályán. De viszont büszkeség az, hogy azért távoztak, mert megugrották azt a szintet, hogy el tudjanak innen menni. Akik jöttek, abszolút karakterileg is, emberileg is beleillenek abba a közegbe, amit szeretnénk, meg szerintem ki is alakítottunk. Nagyon-nagyon fontos pontja ez az öltözőnek, és ezt nyugodtan magamra is vállalom, hogy amíg én vagyok, addig biztos, hogy ez prioritás lesz, hogy aki jön, az azonnal azt érezze, hogy nem kívülállóként érkezett, nem külföldiként, vagy éppen nem olyan magyar, aki fogjuk segíteni a beilleszkedését. Úgyhogy nagyon-nagyon jó visszacsatolás az, hogy a külföldiekkel ugye nap mint nap együtt vagyunk, ők azt mondják, hogy úgy érzik, mintha már itt lennének több hónapja. Ebből nyilván egy nagyon fontos része volt az ausztria edzőtábor, ahol ugye 0-24 együtt voltunk, de a csapat karaktere az egy nagyon-nagyon befogadó közösség, úgyhogy igen, mint ahogy ezt se titkoltuk, tavaly is ennek volt nagy jelentősége, hogy a csapat ott végzett, ahol. Kaptam a mestertől egy percet a edzés előtt, amikor ugyanerre hívtam fel a csapat figyelmét, hogy teljesen mindegy, ki játszik és mikor, és nem az egókról kell, hogy szóljon ez a Debrecen, hanem a Debrecenről. úgyhogy amit már szeretnénk is holnaptól a pályán látni.
A Paks szintén a konferencia liga selejtezőjében érdekelt, ám jóval nehezebb feladat elé néz, mint a Debrecen, hiszen a görög Panathinaikosszal néz farkas szemet. A párharc első mérkőzése előtt a vezetőedző Bognár György kulisszatitkokat is elárult a mai mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
Az elmúlt két évhez képest, amikor játszottunk Európa Kupa meccset, most azért a felkészülésünk jobban sikerült, mert akkor két hetünk volt arra, hogy tétmeccset játszunk, ráadásul még a keret sem alakult ki egyik évben sem, az úgy nagyon sok nehézséget okozott. Most azért a keret kialakult, végig tudtunk játszani 10 edzőmeccset, tehát jobban képbe vagyunk a saját csapatunkat illetően. Nyilván egy jó ellenféllel játszunk, aminek én örülök. Egy ilyen neves csapat, mint a Panathinaikosz eljön ide Paksra, és tétmérkőzést tudunk játszani vele, az mindenképpen jó hír. Egy olyan csapat, aki játssza a futballt, én azt gondolom, hogy ebből egy jó mérkőzés is kerekedhet. Nyilvánvalóan próbáljuk a saját játékunkat játszani, hogy ez mennyire lesz elég egy ilyen csapat ellen, az majd a meccsen fog kiderülni. Benit ezzel egy visszafogottabb futballt játszott. Ugye nem olyan régen láttuk a Fradi ellen is tétmérkőzésen játszani a Panathinaikost. Én azt gondolom, hogy a mostani csapat egy nyíltabb futballt vállal föl, ellenfél térfelén labda felé védekezik, próbál letámadni időnként. Agresszívabb labdaszerzésre számítok, mint amilyen volt tavaly. Bévádi Zsombornak térszalag szakadása lett az egyik előkészületi meccsen. A Siét hoztuk át jobb oldalra az előkészületi meccseken. Ő játszott a jobb oldali középpályás pozícióba, de sajnos ő is megsérült. Úgyhogy ezen a meccsen nem tudjuk figyelembe venni, így jobb oldalra a Györfi Milán maradt, akit arra a posztra tervezünk, mint fiatal játékost. Azon azért gondolkozom, hogy a Panathinaikosz ellen akár az argentin játékos játszik a boldon, akár a marokkói, jó bontó játékosokról van szó, és nem biztos, hogy kiteszem a Györfit annak a megoldására, hogy ezeket a játékosokat megoldja. Inkább a bajnoki meccseken lépked majd előre. Ez az egyetlen olyan pont, ami még holnapig majd eldől. Valószínűleg egy rutinosabb játékos mellett döntünk.
Holnap a 18 órakor kezdődő Debrecen Pjunik Jereván, valamint a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikosz mérkőzést is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton. Végezetül pedig a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt Szőke Alex, aki aranyérmet szerzett a budapesti Poyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A 97 kg-osok között induló Szőke Keszidórának mondta el, hogyan érkezett a versenyre, és milyen teljesítményt várt magától.
Milyen érzésekkel érkeztél erre a versenyre? Érezted, hogy azért jó formában vagy, és kijöhet most neked így a lépés, vagy akár az érem?
Vegyesek, inkább azt mondom, mert kicsit enerváltan indult meg a napom, nem aludtam túl jól, de a formám viszont azt gondolom, hogy elég jó volt, hiszen kim voltunk Amerikába egy jó két és fél hetet magaslaton, és azt gondolom, hogy ez elég jót tett így az állóképességemen és így a formámat nézve. Nyilván nem ide kell a csúcsforma majd októberre a világbajnokságra, de azt gondolom, hogy nagyon jó formában voltam, még úgy is, hogy ugye mondtam az előbb, hogy nem indult túl jól a napom, de azt gondolom, hogy ezt is jól tudtam kezelni, és léptem egy szintet így a karrierembe, hogy ilyen állapotban is elég jól tudtam birkózni.
Igen, mondtad ezt az amerikai edzőtábor, tehát nyilván mondjuk hazaérkezve időeltolódáson is, meg minden mással is meg kell birkózni, de mit tudtatok ott, milyen munkát tudtatok ott kint végezni, milyen országokkal tudtatok együtt készülni?
Igen, ugye Colorado Springsbe voltunk egy jó másfél hetet. Kim voltak ugye az amerikaiak, ukránok, japánok és mi magyarok, úgyhogy ez a négy nemzettel tudtunk így együtt készülni. Elég jó és felszerelt komplexumban voltunk, az étkezés, a partnerek is elég jók voltak, úgyhogy tényleg maximálisan minden adott volt ahhoz, hogy egy nagyon jó tábort szervezzenek így az amerikaiak. Aztán utána átmentünk az utolsó öt napot Las Vegasba töltöttük, ugye jövőre ott lesz a világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság, megnéztük ezt a flow-t, ezt a Las Vegas-i élményeket, ugye nyilván ne akkor éljük át, meg maga a körülményeket. Azok is vegyesek voltak, nyilván nekem nem volt akkora dolog, hogy Las Vegasban voltunk. Nyilván azért Las Vegas az Las Vegas, de azért a filmekben jobban elő tudják ezt adni, hogy Las Vegas az mekkora csili-vili és minden hűde, de nekem nem volt ez az élmény meg.
Hát nyilván szokni kell ezt az amerikai életérzést, mert hát azért már benne vagyunk jelentősen az olimpiai ciklusban, és ugye 2 év múlva Los Angelesben itt az olimpia. Egy ilyen szezonon belül mennyit tudtok külföldön készülni edzőtáborokban? Ti mennyit szoktatok utazni, akár mondjuk külföldi edzőtáborokban?
Szoktunk, most is még fogunk még menni a világbajnokság előtt Porácsban nemzetközi edzőtáborba, de próbáljuk mi meghívni a külföldieket, hogy ne kelljen annyit utazni. Most is Tatáról jöttem föl, és nemzetközi edzőtábor van, ugye 2 hetes így a verseny után. Jó nemzetek és jó sokan vagyunk a táborba, úgyhogy van bőven edzőpartner, ami elengedhetetlen az, hogy úgy készüljünk föl, hogy egymással, tehát a magyarok, hiszen azt gondolom, hogy csukott szemmel ismerjük egymást, legyen szó most az alattam lévő súlyokról, vagy súlycsoportról, vagy pedig a fölöttem lévőkről, tehát mindenki tudja azt, hogy ki mit csinál, ezért van szükség arra, hogy nemzetközi ingereket kapjunk, úgyhogy szoktunk mi is menni, meg szoktak jönni hozzánk is, úgyhogy így vegyesen, de sokat utazunk.
Hát így akkor külön köszönjük, hogy feljöttél Tatára hozzánk, így ide a szerkesztőségbe és a stúdióba. Ezek szerint akkor nem maradt túl sok pihenő így a vasárnapi verseny után, mennyi napot kaptál még pihenésre, vagy aztán rögtön utaztatok reggel le Tatára?
Egy napot kaptunk, mármint akik ugye vasárnap birkóztak, azoknak egy napja volt. Nyilván szerencsésebbek voltak azok, akik péntek-szombat, azoknak több nap pihenőjük volt, de nyilván kedden kezdődött meg a tábor. Reggel azért nem egyből belevágott ott a vasárnapi brigád a nagy melóba, tehát azért kaptunk az edzésen egy kis engedményt, és nem egyből a mély vízbe ugrasztottak minket, de igen, azért nem túl sok pihenőt kaptunk, úgyhogy nyomjuk tovább a melót.
De ez az emlékverseny azért egy magyar birkózónak, azt gondolom, hogy mindig elég sokat ad neked. Mit jelent személy szerint ez az emlékverseny?
Igen, ugye már, hát nem akarok hülyeséget mondani, a 3. vagy 4. éve rendezik meg itthon ezt az emlékversenyt. Az első sajnos nem tudtam indulni, mert akkor műtötték meg a nyakamat, de utána való évben már 2. lettem, aztán tavaly nem sikerült úgy, ahogy kellett, most kijött a lépés. Nyilván nagy megtiszteltetés az, hogy meg tudtam nyerni hazai közönség előtt, és még utána ugye megkaptam ezt a külön díjat is, hogy én voltam a legeredményesebb magyar versenyző, úgyhogy eszméletlen büszke voltam magamra, büszke vagyok mindenkire, aki ott volt és segített és szurkolt, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt.
Kós Hubert az Európa-bajnokságot megelőzően az M4 Sportnak adott riportot. Ebből hallgathatnak meg egy részletet.
Jól vagyok, egy hete vagyok itthon, úgyhogy a legfrissebb dolog, amit el tudom mondani, az, hogy jetlagből érkeztem itt erre az interjúra, és végre itt vagyunk Hódmezőn, úgyhogy egy kicsit most már nyugi van nekem, és tudok egy kicsit fókuszálni már az utolsó simításokra, így az utolsó 3 hétben, és igen, a legutolsó versenyem meg Texasban volt szerintem, ha jól emlékszem, az ilyen házi versenyünkön, úgyhogy ott egészen jól sikerült a programom, és kipróbáltuk a 200 pillét, a 200 hátat, 200 vegyes 100 pillét, nem tudom, hogy mit úsztam, még szerintem a 100 hátat is leúsztam azon a versenyen, úgyhogy azok egészen jól sikerültek, és azóta csak keményen dolgozom, úgyhogy végre elkezdődött újra a könnyítés. Attól még, hogy nyertem VB-t, nyertem olimpiát, az nem változik, és az EB az még mindig egy nagy verseny, és egy olyan verseny, amire ugyanúgy fel kell készülni, és amit várok ugyanúgy, mert végre ugye le lehet könnyíteni, és lehet maxon úszni, maxon teljesíteni, leggyorsabban úszni, úgyhogy várom nagyon, de nyilván nekem most abban fog egy kicsit változni az előző EB-hez képest, hogy most kipróbálok új számokat, és most kell ugye ez nekem az utolsó esélyem letisztítani a programomat a világbajnokságra és az olimpiára, mert ugye a 27-es VB program ugyanolyan lesz, mint a 28-as olimpiás program. Úgyhogy ott ki fog derülni majd az EB-n, hogy milyen számokat vállalhatok, még mondjuk a 200 hát mellé, vagy a 100 hát mellé, és remélem, hogy jól fog sikerülni, remélem, hogy a 200 pillét túlélem, mert az olyan szám, ami 50-50, lehet, hogy valaki túléli, lehet, hogy meghal, úgyhogy reméljük, hogy az lesz, hogy ott is jól tudok teljesíteni, és nyilván várom, és érdekes lesz.
Ilyen szempontból egy picit ez a kísérletezésről is szól, de meg közben nyilván azért mondom, hogy az eredményekre is koncentrálsz, szóval mennyire kell is súlyozni itt a kettő között?
Abszolút, nyilván én úgy megyek versenyre, hogy mindig nyerni akarok, és mindig jobbat és jobbat akarok akarok úszni, és ugye most abban a korban vagyok, hogy muszáj már a következő 3 évben egyéni csúcsokat úszni, miután már nagyon-nagyon nehéz lesz, úgyhogy most a következő 3 évben még könnyebb egyéni csúcsokat úszni. Úgyhogy várom nagyon, hogy ugye 200 háton még EB-n a legjobb eredményem egy 8. hely, úgyhogy nem lehet az, hogy egy VB-t sikerült megnyernem, és egy olimpiát sikerült megnyernem, de egy EB-t még nem, úgyhogy ott azt jó lenne megnyerni. Főleg így, hogy az első nap, vagyis nekem az első napon van lesz, hogy az első napon nem úszom semmit, úgyhogy egyből a 200 háttal fogok kezdeni, és az még soha nem történt meg, úgyhogy reméljük, hogy tudok ott egy jó időt úszni. És utána nyilván van egy ilyen vicces dolog, hogy a 200 vegyesen én vagyok a legutóbbi 2 EB-nek vagy összese, úgyhogy esetleg egy 3. zsinórba be tudnék húzni, úgyhogy az is nagyon motivál engem nyilván, de van egy Leonunk, úgyhogy meglátjuk, hogy egyáltalán le tudom-e úszni azt a számot, vagy esetleg átnézek inkább azt a 100 hátra, ugye azon a napon lesz. Úgyhogy meglátjuk, nyilván az majd ott fog kiderülni a versenyen, és lesznek még azért bőven számok, például az 57-100 pillő, úgyhogy ilyenek is motiválnak engem, a 100 pillén már illene azért jó időt úszni.
Miről szól inkább ez a kísérletezés? Talán nem gondolom én most, hogy az olimpián majd 5 egyéni számot vállalnál, szóval itt azt kell megnézni, melyik másik egyéni szám a 200 hát mellett az, ami oda beférhet, vagy maga a sorozatterhelés az, amit itt gyakorolni kell a nagy versenyen.
Mind a kettő nagyon jó, és ugye a sorozatterhelés az nekem szerintem az olimpián is hasonlított a sorozatterhelésre, mert ott is elindultam 100 háton, 100 pillén és a 4x100-os gyorsváltóba, szóval ott is igazából 4 számban úsztam, csak ott még nem voltam azon a szinten, hogy több érmet szerezhessek, és most ugye ezt akarom elérni a következő olimpián, hogy ugye legyen a 200 hát, de legyen mellette 2-3 olyan szám, amiben van még éremesélyem, és ugye ez a programon is múlik, hogy miket úszhatok. Szerintem a 200 hát, 200 vegyes az 99% esélye, nem fogom tudni megcsinálni, mert az egy nagyon-nagyon nehéz dupla, és ha nem vagyok mondjuk 3 másodperccel jobb, mint a világ, mint például a Leon volt Párizsban, akkor úgy nehezebb a történet leúszni azt a kettőt, szóval emiatt kell kipróbálni ezeket a 200 pillangókat, esetleg az 57-at, mert ugye az most olimpiai szám lett, hogy mik lehetnek azok a számok, amiket be tudok tenni a 200 hát mellé, ahol van éremesélye, mert nyilván azokban a számokban akarok elindulni majd, amikben jó vagyok, nyilván a cél mindig az érem, úgyhogy azokban akarok elindulni, amikben vannak éremesélyeim.
Párizsba visszamenni, az mennyire lesz különleges? Ugye nyilván ott nyerted az olimpiát, de közben meg ugye nem ugyanaz lesz a versenyhelyszín. Azért vannak onnan olyan élményeik, hogy mondjuk az Eiffel-torony alatt ott a szurkolók között ünnepeltél, szóval mennyire hozza ezeket majd vissza ez a verseny?
Most így egyelőre nem gondolok ebbe, de nyilván amikor ott meg fogok érkezni és a helyszínen leszünk, akkor egyértelműen ez fog majd így át fog futni az eszemben, mert ez nyilván ez egy olyan dolog volt, ami elképesztő volt, és nem nagyon tudtam elhinni, amikor ott voltam, de szerintem amikor visszamegyek és látom az Eiffel-tornyot megint, akkor ezek az érzelmek vissza fognak jönni, úgyhogy nagyon várom, és Párizsban egyszer voltam szerintem az egész életemben, és ott lettem olimpiai bajnok, szóval tök jó, és másodjára visszamegyünk, remélem, hogy ott megint fogok tudni majd szép eredményeket elérni.
Egy-egy számot már itt kiemeltél, és röviden érintetted is, amit kérdezni szeretnék, de azt, hogy 200 háton még nincs Európa-bajnoki címed, az mennyire piszkál téged? Ezt mennyire kell gondolom?
Ez egy szégyen, nagyon nagy szégyen. Nyilván piszkál engem, de ez inkább egy olyan dolog, hogy próbálom meg magamra fókuszálni, és nem úgy megyek oda, hogy most ezt minden áron meg kell nyernem ezt a számot, nem, megint úgy akarok versenyezni, ahogy az elmúlt 3 évben, hogy mindig tudatosan csináltam az előfutamot, a középdöntőt és a döntőt is, felépítsem mindazt a 3 úszást, hogy a legjobb ugye a döntő legyen, és ott, ha lesz verseny, és tudjam azt kezelni, ha nem lesz verseny, akkor tudjak magam ellen versenyezni, úgyhogy nyilván ez most egy olyan úszás lesz, ahol megint magamra kell fókuszálni, és reméljük, hogy tudok javítani megint a legjobban.
A sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást, jó is.